Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
A Magyar Nagydíj futamértékelő adását a Puma Tools szerszámüzlet támogatta. Garázs, autó, kert, otthon. Több mint 20 000 termék a webáruházban, 400 négyzetméter üzlet Csömörön, 1500 négyzetméter raktár. És mivel autóőrültek, ezért a Formula Podcast hallgatóinak 50 000 forint feletti megrendelés esetén egy 450 wattos gyorstokmányos fúrógépet adnak ajándékba egész júliusban. Használd a www.pumatools.hu webáruházban a Best Followers kuponkódot. A Red Bull sorozatban 12. győzelmét szerezte, Lewis Hamilton pedig 9 egyszer elhatott pole pozícióba a Hungaroringen, ezzel pedig mind a ketten új rekordot állítottak fel. Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast Magyar Nagydíjat értékelő adásában. Én Gellérfi Gergő vagyok, a virtuális stúdióban pedig...
Na hát köszönjük szépen Gellérfi Gergőnek a hozzájárulást ehhez a podcasthoz, ugyanis eltűnt az éterben valahova a Gellérfi Gergő kollégánk. Hát ez a hét a technikai hibák hete itt a formulánál. Ugye tegnap Gobolis Tomi nem tudott részt venni a pitwall felvételén, most pedig Gergő tűnt el, gyakorlatilag a felvétel kezdete után 2 perccel, úgyhogy kénytelen vagyok. Igen. Úgyhogy nekünk ezen a héten több technikai hibánk van, mint a Red Bullnak egész szezonban. De valahogy megpróbáljuk megoldani a helyzetet, beugrattam gyorsan Gergő helyére, és itt van velünk viszont Gobolis Tomi, aki a jelek szerint megoldotta a hétfői problémáit. Szia Tomi!
Sziasztok! Őszinte megdöbbenésemre sikerült csatlakoznom ehhez a műsorhoz, remélhetőleg végig sikerül maradnom.
Hát ezt mi is nagyon reméljük, és itt van természetesen Mészáros Sándor, aki időt szakított ránk, hogy a Hungaroring és Spa között még gyorsan kibeszéljük, hogy mi is történt a Magyar Nagydíjon. Szia Sanyi!
Alá szolgálja a Tamásoknak, üdvözlöm a hallgatókat, csapjuk is bele a lecsóba szerintem. Hála jó Istennek, így legalább hármasban meg tudjuk menteni valahogy ezt a műsort, aztán hát, ha közben valahogy a Gellérfi is előkerül.
Na mondjuk azon meglepődnénk. Tehát mondjuk a linket elküldtük neki, szóval ki tudja. Tehát lehet, hogy az egyik ponton egyszer csak feltűnik Gergő is. Na de akkor tényleg csapjunk bele, mert hát volt a hétvégén egy igen fontos Forma 1-es futamunk, a Magyar Nagydíj. Sanyi, téged kérlek először, hogy összegezz nekünk, hogy milyen volt a helyszínen megtekinteni a 38. Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Egyáltalán ebben belegondolni ebbe a számba, hogy a 38. futamunk volt.
Örülend. Megmondom neked őszintén, hogy voltak a hétvégének azért olyan pillanatai, amikor jártamban, keltemben azokra a helyekre tudtam vetni egy pillantást, ahol annak idején 6 éves gyerekként az édesapám nyakában ülve néztem az első Magyar Nagydíjat 1986. augusztus 10-én, és hát én férfiasan bevallom, hogy alkalomattán könyvszökött a szemembe, hogy teremtői a 38-ra készülünk, és vagy aznap a versenynapod, hogy ez már a 38. Magyar Nagydíj. És hallva azt, amit a sportág vezetőitől hallottam a hétvége folyamán, meg a sportágban jelenlevő erős emberektől hallottam, hogy micsoda nyomulás van azért, hogy egy-egy ország Formula 1-es futamot rendezzen, minduntalan tudatosult bennem, hogy micsoda elképesztő jelentősége van annak. Plusz ugye láttuk azt a színes felhozatalt, amit a nézősereg alkotott. Tehát szerintem a világ összes országából jártak nálunk szurkolók ezen a hétvégén. Egész egyszerűen nincs akkora volumenű, akkora jelentőségű, akkora marketing értékű rendezvénye Magyarországnak, mint a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Úgyhogy hála legyen a jó Istennek, hogy van nekünk Magyar Nagydíjunk, hála legyen a jó Istennek, hogy ilyen szépen lezajlott a Magyar Nagydíj. Egy picit majd a szervezésről, meg mi egymásról egy kicsit később beszélünk ebben a műsorban. Meg hát egy öröm, az autósport ünnepe Magyarországon, ezt tudom mondani. Meg hát nagy öröm volt számomra az, hogy Gobodis Tamás főszerkesztő kollégával együtt randalíroztunk a hétvégén a Hungaroringi paddockban.
Igen, ebben a minőségemben először tudtam részt venni a Magyar Nagydíjon, és hát tényleg nagy élmény volt. Mondta Csanyi, hogy később beszéljünk arról, hogy milyen volt a szervezés, meg minden, én viszont szeretnék két dolgot kiemelni.
Én a főszerkesztői akaratnak megadom magam, ezt szeretném jelezni, amikor megérkeztünk a Hungaroringre, az összes fontos illetékesnek, aki a sajtot koordinálja, bemutattam, hogy ez az ember az, aki szétdurrantja az én hátsómat, amikor valamit nem úgy csinálok, mint ahogy kellene.
Igen, ezt minden magyar és minden külföldi embernek előadtad nagy vehemenciával. Láttam az arcokon, hogy nem mindenki vette teljesen komolyan, azért maradjunk annyiban, de nem tudom,
rám
mennyire
nem lehetett,
tudták ezt tenni.
Rám nem lehetett panaszod, megadtam magam akkor is a főszerkesztői akaratnak, és megadom most is, úgyhogy mondd csak, hogy volt, mit volt.
Én két dolgot szeretnék csak kiemelni. Az egyik az, hogy le a kalappal szerintem a Hungaroring és a Magyar Nagydíj összes szervezője, rendezője előtt, bárki előtt, aki ebben aktívan részt vett és hozzátett bármit ahhoz, hogy ez a rendezvény megvalósulhasson, mert ahogy arra már tettél utalást, én is azt gondolom, hogy ez szinte kifogástalan esemény volt, vagy talán is hagyhatjuk ezt a szinte szócskát. Tényleg minden úgy működött, ahogy annak működnie kellett, semmi probléma nem merült föl a négy nap során, sőt, ugye már a hét legelejétől kezdve voltak ehhez kapcsolt események, úgyhogy minden flottul működött, az összes személy, aki ebben részt vett, az tökéletesen tette a dolgát, minden abszolút szinte tökéletes volt, úgyhogy szoktunk, vagy szoktatok Gergővel pontozni itt a podcastben, én az első 10-es osztályzatot szeretném kiosztani a Hungaroringnek és a Magyar Nagydíj minden olyan rendezőjének, szervezőjének, aki ehhez hozzátett. És itt szeretném a másik dolgot kiemelni, ami szintén egy 10-es osztályzat, egy 10-es pontszám, mégpedig a formula olvasói, hallgatói, nézői számára, méghozzá azért, mert csütörtökön még a pitlénben sétálgatva sokan megállítottatok minket Sanyival, és kifejeztétek azt, hogy mennyire tisztelitek, kedvelitek, követitek a formula tevékenységét, meg a mi munkánkat, és ezt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy azt tudnotok kell, hogy ez nagyon-nagyon sokat jelent mindannyiunknak. Ezt a saját nememben is mondom, meg szerintem, vagy ha nem, akkor rám cáfoltok majd mindjárt is, de hogy ezt a teljes szerkesztőség nevében mondhatom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek a visszacsatolások meglegyenek tőletek. Itt a tél folyamán körülbelül belevágtunk egy-két új dologba, meg elindultunk egy picit új úton a formulával, és néha azért ezt megint csak most akkor egyes szám első személyben mondom, de szerintem a többiek nevében is mondhatom, hogy néha picit olyan, mintha nagyon nagy fába vágnánk a fejszénket, és vannak akadályok ezen az úton, amiket próbálunk mindig megoldani, van, hogy hibázunk, van, hogy nem úgy jön össze valami, de az akaratunkra, meg a hozzáállásunkra szerintem nem lehet panasz, vagy én úgy gondolom, hogy nincs ezzel problémánk, de nagyon-nagyon fontos, hogy amikor nehezebb időszakunk van, akkor ezek a visszacsatolások meg legyenek kívülről, úgyhogy én a magam részéről nagyon hálás vagyok azért, hogy ezeket folyamatosan megkapjuk tőletek, és hogy megkaptuk most csütörtökön is, amikor többen odajöttetek, és megszólítottatok minket, és kifejeztétek azt, hogy örültök annak, hogy találkozunk, és volt alkalmunk pár szót váltani egymással, úgyhogy én ezt köszönöm, remélem, hogy jöttök velünk tovább, és a 10-es osztályzat az mindenképpen jár.
Csatlakozom, én is emelem a kis táblámat, a 10 pluszos táblámmal, ami a rajongókat és a formula követőket illeti. Tehát beszélgettünk veletek a podcastről, beszélgettünk veletek a weboldalról, beszélgettünk veletek a pitwallról. Nekem nagyon-nagyon nagy öröm volt, mert azt, hogy a podcastet hallgatjátok, azt azért már többször is kinyilvánítottátok, hogy Istennek hála, nagyon sokan vagytok. Lassan 1 millió letöltésnél tartunk. Volt már az évek során alkalom arra, hogy megmutassátok, hogy mennyire ott vagytok mellettünk, de azt, hogy a pitwallt is ilyen sokan nézitek, meg a különböző más termékekre, az általunk gyártott más tartalmakra is vevők vagytok, és kíváncsiak vagytok, és díjazzátok, ez egy fantasztikus, fantasztikus érzés volt. Tényleg ott a Box utcai látogatás során is, nekem őszintén megmondom, hogy nekem könyv szökött a zemembe az, hogy minden reggel ugye ott várakoztak a rajongók a főbejáratnál, ahol érkeztünk, és ott is többen felismertetek, sőt volt, amikor még a nevemet is skandáltátok, hát én nem is tudtam, hogy nem is, egyszer nem is tudtam kezelni, ez hihet, Szívem szerint ott hagyta volna az autót a felébe, és megöleltelek volna benneteket, csak nem lehetett, mert hát ugye a biztonsági őrök nagyon szigorúak. Szóval 100 szónak is egy a vége, csodálatosak vagytok, fantasztikusak vagytok, nagyon szépen köszönjük, és hogy a Tomi fogalmazott, menjünk együtt tovább az úton. Egy picit még a Hungaroringre is reflektálnék. Én azt gondolom, és szerintem nagyon sokan egyetértettek velem a hazai és a nemzetközi kollégák közül is, hogy ez a valaha volt legjobban szervezett magyar nagydíj volt, hogyha a pedokot nézzük. Én kívülről sem hallottam panaszt, számottevő panaszt, tehát a nézőtérről is ismerősök, akik jártak, azt mondták, hogy nagyon kultúráltan, meg nagyon, nagyon szépen zajlott minden a szurkolói területeken, amit pedig mi láttunk, az pedig egy, hát egy nagyon meredek színvonal emelkedés. Őszintén megmondom, tehát én láttam korábban más országokban, hogy próbálják az országimást ötvözni a Formula 1-jel, és hát kvantum lépést tett ezen a fronton a Hungaroring, ezt tudom, Rondelli szavaival élve kvantum lépést tett a Hungaroring ezen a területen. Ugye tavaly már volt egy fontos lépés, amikor kürtős kalács kóstoltatás zajlott a hétvégén. Idén a kürtős kalácsot rétes váltotta fel, ami hát én azt gondolom, hogy nem csak a 10 ujját, hanem még a lábujját is megnyalta utána az ott megjelent sajtó, de annyira finom volt a rétes. És hát megjelent ugye egy igazi tradicionális magyar zenekar is, akik húzták a muzsikát a hétvége folyamán. Én korábban Mexikóban láttam Mariachi zenekart a pedokban, és többször is beszéltünk erről, és nagyon-nagyon öröm számomra az, hogy megjelent egy magyar zenekar. Ezen felbuzdulva egyébként talán ennyit elárultok, hogy a külföldi kollégákat azonnal edukálni kezdtem a magyar nyelv szépségeire. Szerintem több tucatnyian vannak, akiknek a könyökükön jött ki, és tökéletes magyarsággal kiejtve távoztak Magyarországról, és ezt az egy mondatot tanítottam nekik, hogy jó ebédhez szól a nóta. És ezt egyszerűen imádták, ez közröhely tárgya lett a végén, de már a végén fantasztikus volt vasárnap, amikor azt láttam, hogy egy olasz és egy argentin kollega egymással beszélgetve mondták, hogy jó ebédhez szól a nóta, hogy ki tudja jobban kiejteni, úgyhogy jó volt a hangulat, az Isten áldja a Hungaroring vezetőit és mindenkit, az Oszterban vezetőit, mindenkit, aki ebben szerepet vállalt, hogy ez egy ilyen csodálatos esemény lett. Én az elején történelmi jelentőségűnek tituláltam a hétvége előtti utolsó podcastben a hétvégén. Sokan nem is nagyon értették, hogy milyen alapon mondom én ezt, hogy mitől lehet ez történelmi ez a hétvége. Történelmi volt, mert történelmi nézőcsúcs született. Történelmi volt azért, mert, és ez az, ami mindennél fontosabb, számomra legalábbis, de szerintem a magyar szurkolók számára is. Hogy akármi történt a pályán, akármi történt a pedokban, akár mekkora volt a felhajtás, a legfontosabb az mégiscsak az, hogy a magyar félnek sikerült elérni azt, hogy egy ekkora, óriási csatározás közepette, mint amekkora csatározás zajlik azért, hogy kirendezhet Formula 1-es futamot, végre megszületett az. Most már nem csak beszélünk arról, hogy lehet, hogy lesz a Hungaroringnek szerződése, lehet, hogy a Hungaroring marad a versenynaptárban, hanem bizony azok az aláírások is felkerültek arra a bizonyos dokumentumra, ami szentesíti azt, hogy 2032-ig marad, 2032-ig a Hungaroring a Formula 1 otthona marad Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez egy történelmi jelentőség bejelentés, hiszen, mint látjuk, a verseny az egyre kiélezettebb, Európában különösen egyre nehezebb megtartani a versenyrendezés jogát, más helyszínek vért izzadnak azért, hogy valahogy megpróbálják stabilizálni a helyzetüket, nekünk pedig van egy aláírt dokumentumunk, és tudjuk nagyon jól azt, hogy a kormányzat is garanciát vállalt arra, hogy végre megtörténik a Hungaroringnek a felújítása ugye 2026 végéig, úgyhogy én azt gondolom, hogy kijelenthetjük azt, hogy a jövő nagyon ígéretes, a jövő nagyon bíztató, és ami a legfontosabb az, hogy ez a jövő a miénk, mert végső soron ez a mi nagy díjunk, és ennek rettenetesen kell örülni. Akárki, biztosan vannak károgók, hogy minek ez ide, meg így, hogy emberek, ekkora orbitális marhaságot nem lehet mondani, mint amit itt láttam egy néhány kommentet, az, hogy minek ez ide, meg ez az egyetlen olyan termékünk, nagyon sok jó dolog van Magyarországon, de vegyétek ezt úgy, hogy ez a világ felé mutatott arcunk. Magyarországról ezt látják a legtöbben a világon, akárki akármit mond, ezek alátámasztott tények. Majd még ebben a műsorban más példa is, más példát is tudok hozni arra, hogy miért gyakorlatilag megkerülhetetlen jelentőség. A Formula 1-es Magyar Nagydíj, ami ugye 2032-ig marad, nekünk pedig örülnünk kell. Ugye? Így van.
Így van, és emeljük ki még ezt a konkrét számot, amit itt említettél, a rekordot hozó nézőszámot, hogy 303 ezeren voltak kint a helyszínen a hétvége 3 plusz 1 napja során, ami egészen döbbenetes adat, ugye nem nagyon szoktunk a hungar, hát sőt, hogy ugye rekordot jelentett, tehát soha nem láttunk még 300 ezer fölötti számot. Úgyhogy van érdeklődés, az látszik, ugye hétfőn már megindultak a jegyértékesítések a 2024-es futamra, és olvastam olyan kommentet, hogy volt olyan típusú jegy, ami már elfogyott az első napon, úgyhogy egészen döbbenetes az érdeklődés a jövő évi Magyar Nagydíj iránt is.
Képzeld el, én beszélgetek a Hungaroringgel, és az Osztárbandon is folyamatosan is. Nemhogy vannak olyan kategóriák, amikben elfogyott már a jegy, hanem gyakorlatilag alig van már olyan kategória, amiben van jegy konkrétan. Ez döbbenetes, pláne tehát úgy, hogy 13 óra tájban nyitották meg a verseny másnapján a jegyértékesítést, és este 6-kor már volt olyan rajongó, akitől kaptam üzenetet, hogy tehát mi mindent megpróbáltam, és egyszerűen nem tudok a kedvenc tribünömre jegyet venni, mert elfogyott. Óriási. Minden eddiginél nagyobb az érdeklődés. Egyrészt a Forma 1 iránt, másrészt a Magyar Nagydíj iránt, és ide kapcsolódik egy nagyon fontos információ, amit megígértem, hogy el fogok mondani a műsorban, mert el kell mondanom a műsorban, meg el fogom mondani minden platformon, ami a rendelkezésemre áll. Nagyon gondoljátok meg, hogy hol vásároltok jegyet. Még meg sem nyitották a jegyértékesítést. A hétfői nap délelőttjén már felbukkantak aljas szándékú jegyűzérek a világháló bugyraiban, akik hamisított jegyet kínáltak eladásra. Különböző olyan portálokon, amik jegyforgalmazásra szakosodtak, de nem hitelesítettek, nem hiteles forrásból származó jegyeket forgalmaznak. Nem lehet jegyet venni gyakorlatilag se olcsóbban, se megbízhatóbban, mint a Hungaroring hivatalos jegyértékesítő partnerénél, ami a GP Ticket Shop. Tehát ha jegyvásárlásra adjátok a fejeteket, már pedig adjátok a fejeteket jegyvásárlásra, hogyha ott akartok lenni a 24-es Magyar Nagydíjon, mert én azt gondolom, hogy nem napokban, hanem órákban mérjük azt a lehetőséget, amíg még hozzá lehet férni a 24-es jegyekhez. Ne kockáztassatok, ne üljetek fel különböző csábítónak tűnő ajánlatoknak, mert kamu az egész. A hivatalos jegyértékesítő partnernél kell jegyet vásárolni, mert csak az garancia arra, hogy beléphettek majd a 2024-es Magyar Nagydíjra, és ne totoljázzatok, mert a végén úgy jártok, mint nagyon sokan idén, hogy ott akartak lenni, minden meg lett volna ahhoz, hogy ott legyenek, csak a jegy hiányzott, mert túlságosan sokáig vártak a vásárlásra, úgyhogy minden bele, már 2024 elkezdődött, én a Facebook oldalamon ezt írtam, és ezt adom is, hogy mi már itt Magyarországon már 2024-et írjuk Forma 1 vonatkozásában.
Így van, de maradjunk még akkor egy kicsit a 2023-as Magyar Nagydíjnál. Térjünk rá arra, hogy mi is történt itt konkrétan a hétvégén. Volt egy érdekessége, egy kiemelt érdekessége ugye ennek a futam hétvégének, amit először Imolában kellett volna látnunk, hogyha látunk ott egyáltalán bármit az áradásokon kívül. Ugye itt debütált ez a bizonyos kísérleti időmérő szabály, egy gumiszabály, amit én két részre bontanék. Az egyik fele a szabálynak az, hogy a Q1-ben kizárólag kemény keverékű gumikkal lehetett kimenni a pályára, a Q2-ben csak közepes keverékkel, a Q3-ban pedig csak lágyjal. Ez az egyik fele ennek a kísérleti szabálynak. A másik pedig az, hogy 13 szett helyett csak 11 szett állt a csapatok rendelkezésére slick gumiból. És ahogy én így a versenyzőknek a visszajelzéseit olvasgattam, meg hallgattam, az első fele az még úgy többé-kevésbé tetszett is a versenyzőknek. Tehát a adott szerintem is egy plusz kiszámíthatatlansági faktort az a dolog, hogy a Q1-ben a kemény keveréken kellett ugye menni, a Q2-ben pedig a közepesen. Ezt ugye nem szoktuk meg a versenyzőktől, hogy egy-egy gyors körre a kemény keveréket vagy a közepes teszik föl. Ez meg is borította a rajtrácsot helyeken. Tehát, hogy például ugye konkrétan Carlos Sainz kijelentette, hogy ő azon bukott el a Q2-ben, hogy a közepes gumi neki egész hétvégén nem működött, azért esett ki a Q2-ben. Úgyhogy szerintem ez a része így rendben van, tehát én is úgy gondolom, hogy működött ez a fele a dolognak. A másik fele viszont már érdekesebb, az inkább negatív visszhangot váltott ki a versenyzők részéről, hogy túl kevés volt a rendelkezésre álló abroncs. Különösen pénteken panaszkodtak sokan, hogy egész egyszerűen egy szettel kellett teljesíteniük gyakorlatilag az egész napot, ugye tegyük hozzá, hogy ott az első szabad edzésen még volt eső is, hogy egyszerűen nem tudtak annyit körözni, amennyit szerettek volna, mert nem állt a rendelkezésükre megfelelő mennyiségű abroncs. Mit gondolunk erről, hogy mik voltak a helyszíni benyomásaitok?
Ugye az volt nagyon érdekes ebben, hogy ugye mindig itt spórolásról, meg ilyen dolgokról beszélünk, és ugye mi is szoktunk arról beszélgetni sokszor, hogy hát ugye nem kéne ennyi szabad edzés, mert hogy túlságosan felkészültek a csapatok bizonyos helyzetekre, és emiatt nem történnek váratlan fordulatok. Hát itt most nem voltak felkészülve egy csomó mindenre szerintem, ami az időmérőt illeti, és tényleg többen mondták péntek este, hogy nem volt ez így jó, hogy spórolni kellett a gumival, és nem tudták őket kipróbálni igazából. Itt el kéne dönteni, hogy akkor melyik a cél igazából, hogy legyen kiszámíthatatlan, mert a nézők azt szeretnék, vagy legyen úgymond szakmaibb, és akkor viszont a csapatoknak kedvezünk, hogy ők annyit mehessenek, meg úgy mehessenek, ahogy és amennyit szeretnének. Az biztos, hogy mindegyik gumival másképp működtek kicsit az autó, kicsit más volt az egyensúly mindegyiknél, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos tényező volt az időmérőre nézve, és ami még szerintem feltűnő volt, hogy az időmérős és a versenytempó között szerintem soha nem volt ekkora különbség. Mármint, hogy a csapatok között, hogy ki mennyire volt jó mondjuk időmérőn és versenyen, lásd a Red Bullt. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon megborította itt a hétvége későbbi részére való felkészülést az, hogy ez a szabály bejött. Én is azt gondolom, amit te mondtál, meg amit sok pilótától hallhattunk, hogy maga az a része rendben van, hogy megmondják, hogy milyen keveréken lehet autózni az időmérő melyik szakaszában, de ennek meg kell teremteni a megfelelő feltételeit, és ez most még nem biztos, hogy teljes mértékben jó volt.
A jó hír az, ezzel kapcsolatban, hogy ne felejtsük el, hogy ez csak egy kísérlet volt, egy experiment. Tehát hivatalosan is ez nem egy szabályba iktatott dolog volt, hanem ez egy közös megegyezéssel létrejött kísérlet volt, hogy kipróbálják ezt, mivel hogy volt hatása a hétvége menetére. Nyilván nem, én számottevőnek nem mondanám azt a hatást, ami volt, tehát az, hogy egy kicsit megborította az erőviszonyokat a szombati napra, vasárnapra azért helyreállt a világrendje nagyjából, de azt nem szabad elfelejteni, hogy ha valamire szükségünk van, akkor az, hogy legyen egy ilyen tényező, ami megborítja a hétvége menetét alkalomattán, legalább egy kicsit. Ez legalább arra utalt, hogy érdemes ebben gondolkodni, ugye lesz még ilyen idén, ilyen kísérlet, amikor ez a gumiallokáció ez érvényben lesz. Maradjunk annyiban, hogy én túlzott konzekvenciát ebből még nem vonnék le. Én amondó vagyok, hogy várjuk meg a következő kísérletet, hogy mi fog kisülni belőle, aztán majd annak fényében a döntéshozók eldöntik, hogy marad-e ez vagy sem. De láttunk már erre példát például a sprint kapcsán, hogy az első nekifutás az nem sikerült, aztán csiszoltak rajta, és az már egészen tűrhető volt, úgyhogy lehet, hogy nem, lehet, hogy lesz ennek jövője, ennek a mutatványnak.
Igen, ugye majd Monzában lesz a következő alkalom, amikor láthatjuk ezt a kísérleti gumikiosztásos szabályt. Ugye, amit még a versenyzők elmondtak, nem is elsősorban arra panaszkodtak, hogy ők nem tudtak megfelelő mennyiségű adatot gyűjteni pénteken, hanem a szurkolókat sajnálták, hogy kevés autót láttak a pályán. Én egyébként ezt így a tévén keresztül én annyira nem érzékeltem, hogy kevesebbet mentek volna, de lehet, hogy a helyszíni nézők ezt érzékelték. A másik gondolat még zárásként ehhez a témakörhöz nekem az, hogyha az nem biztos, hogy jó, hogy most például három egymást követő hétvégén három különféle szisztéma szerint rendezik a verseny hétvégét. Ez nem biztos, hogy előnyös a Forma 1 számára. Ugye most a brit nagy díj volt egy klasszikus verseny hétvége, három szabad edzéssel, sima időmérővel. Most volt ez a kísérleti gumikiosztásos időmérő, és most jön majd a belga nagydíj a sprinttel, amit ugye ráadásul szintén megcsavartak a tavalyi évhez képest, hogy nem biztos, hogy segíti a sportágnak a könnyebb követhetőségét, hogyha hétvégéről hétvégére folyamatosan variálnak, ez az egyik fele, a másik fele viszont legalább egy kis változatosságot csempésznek a dologba, legalább a péntekbe és a szombatban, mert hogy ugye a vasárnap az, ahogyan itt említettétek többen is, helyreállt a világrendje. Max Verstappen, hát mondhatjuk, hogy viszonylag simán megnyerte a magyar nagydíjat, szerintem úgy nagyjából a 34. méterig volt kérdés, hogy mikor fogja átvenni a vezetést.
Pontosan számoltad centivel, ugye, ezzel a
Balog Tomi adatelemzést végzett, és ebből ez sült ki, hogy...
Ezt nem kell természetesen komolyan venni, na, nem kell komolyan venni.
Igen, lehet, hogy volt a 100 méter is, úgyhogy a lényeg az, hogy viszonylag egyértelmű volt a győzelme, és a mögötte lévő boly is alakult, ahogyan alakult. Milyen volt a visszajelzés magáról a versenyről, tehát a futamról? Ugye ezt beszéltünk péntek-szombatról, milyen volt a visszajelzés a versenyről?
Te, őszintén megmondom neked, hogy mindenki azt mondta, hogy ez dögunalom. Ennek ellenére senki nem panaszkodott. Ennek ellenére senki nem panaszkodott, mert annyi esemény viszont történt. Ez most nem az a, nem érvényesült most a Hungaroring faktor, amiről olyan sokat beszéltünk 2006 óta, hogy itt nálunk mindig történik valami. Most az történt, hogy mindig mindenből történt egy kicsi a hétvége folyamán, tehát ami tökéletessé tette ezt a hétvégét, vagy jóvá tette ezt a hétvégét. Azt, hogy a Verstappen nyert olyan simán, amilyen simán, ez emiatt azért nem húzta a száját senki, hiszen ez egy történelmi győzelem volt. Zsinórban 12. alkalommal győzött a Red Bull. Vasárnap este a helyszínen készített videóban én is elmondtam, hogy az embereket. 88 óta beszélgetünk erről, hogy a McLarennek ez a 11-es sorozata, ez valószínűleg megdönthetetlen. Itt a szemünk láttára dőlt meg ez a rekord, amit 1988 óta tartott a McLaren. Ha valaki azt mondta volna nekem, hogy lesz-e ilyen, én nem biztos, hogy rámertem volna mondani azt, hogy ez be fog következni. Ugye ebben még a Mercedesnek is mindig beletört a bicskája, pedig ők is pályáztak erre nagyon sokszor, meg nagyon sokszor tűnt úgy, hogy na hát, ha valaki meg valamikor, akkor a Mercedes az most idén ez biztos megcsinálja, megborítják a McLarennek a rekordját, de nem sikerült. Ennek a Red Bullnak pedig ez is sikerült. Tehát így egy történelmi rekord dőlt meg a szemünk láttára, ezért ez a bizonyos hegemónia, amiről beszélünk a szezon kezdete óta, ez most ilyen formában sokkal élvezetesebb volt, mert hát mégiscsak egy történelmi csúcsot láttunk megdőlni. Senki nem paraszkodott miatta, mindenki azt mondta, hogy azt a mindenit, de jó, hogy ennek a szemtanúi voltunk itt a helyszínen. Tehát nem paraszkodott miatta semmi. A másik, ami egy nagyon-nagyon érdekes történet, és én a műsor, az előző futam értékelőben, a Silverstone értékelőben beszéltem erről, ugye láttunk Ausztriában egy ígéretes és nagyon jó McLarent, Silverstone-ban láttunk egy még ígéretesebb, egy még jobb McLarent, és akkor én azt mondtam, hogy igazság szerint szerintem az igazi mestervizsgája a McLarennek az ez a hétvége lesz. Amikor egy teljesen másik pályán, teljesen más karakterisztika, teljesen más az időjárás is, pedig sokkal melegebb volt, mint Silverstone-ban. Hogyha itt is versenyképesek tudnak lenni, akár mekkora a fluktuáció a Red Bull mögött itt a Red Bull mögötti mezőnyben, tehát ugye az év elején az Aston Martin dominált, ugye ott volt egy időszak, amikor úgy tűnt, hogy most akkor a Mercedes áll ennek a paknak az élére, és már most ez a harmadik verseny volt, amikor a McLaren vezeti a bolyt. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy itt nálunk is ilyen jót mentek, mérget ne vegyünk rá, de nagyon jó esély van arra, hogy a szezon második felében is a McLaren egy komoly erőt fog képviselni a Red Bull mögött. Gombodics Tamás főszerkesztő kollégánk, barátunk, harcostársunk a pusztító hőség ellenére igazi hősként viselkedve a hétvége folyamán többször is elzarándokolt a pálya különböző részeire, és egészen közel merészkedett, és hát szemügyre vette ezeket az autókat, hogy melyik hogy mozog, és hogyha ebben a szerkesztőségben van olyan ember, akinek a szavára érdemes adni azzal kapcsolatban, hogy egy autó hogy viselkedik, akkor az minden szimulátorok fejedelme. Gombodics Tomi, Tomi, mit láttál a McLarenen? Én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogy sommáztad a McLaren viselkedését itt a Hungaroringen.
Nekem azt tűnt fel a McLaren és a Mercedes kapcsán is, hogy péntekről szombatra mind a kettő jelentősen megváltozott, ahogy viselkedett, úgyhogy mind a ketten a végére hasonló módon vezethető autóvá váltak. A McLarennél szerintem azt érdemes azért kiemelni, hogy most már ugye másodikak gyakorlatilag ezt az utóbbi három futamot, amit mondtál, ezek alapján ők szerezték a második legtöbb pontot. És ugye Silverstone után kérdezték meg Fernando Alonso-t arról, hogy vajon tart-e már a McLarentől, mivel hogy ilyen jó formában vannak, és akkor Alonso azt mondta, hogy hát jó, hát lehet, hogy jó ez a McLaren, de egyébként olyan messze vannak tőlünk a pontversenyben, hogy nem kell velük foglalkozni. És azért most ezután a hétvége után, amikor az Aston Martin nagyjából ötödik volt az erős sorrendben, és esélyese volt előrébb lépni, az érdemes átgondolni újra ezt a mondatot szerintem Alonso-nak is, mert a McLaren annyira több pontot szerzett ezen az elmúlt két-három hétvégén, és most annyira jobbnak tűnik az az autó, és két jó pilótájuk van, és ez nem biztos, hogy így van az Aston Martinnek. Szóval, hogy azért itt még akár az is szóba kerülhet, hogy a McLaren tényleg felugrik a top csapatok, mármint hogy az F2-es top csapatok, ugye, hogy Totóval fogalmazott, azok közé. Úgyhogy szerintem a Ferrari-nak és az Astonnak érdemes hátrafelé nézegetni. A Red Bullnak, amelyet a mozgást kérdezted, nem akarom én ezt túlszakmázni, mert távol álljon tőlem, hogy ilyet vállaljak, de hogy a Red Bullnál volt az nagyon érdekes szerintem, hogy az egykörös szimulációknál mennyire érezhető volt, hogy nem működik az autó. És nem lehetett vele igazán agresszíven fordulni. Perez egyszer próbált meg vele igazán bátran.
Nagyon csúnya véget ért.
Annak, igen. És nagyon-nagyon látványos volt, hogy mennyire nem akart befordulni, és ez teljesen megváltozott akkor, amikor versenykörülmények között ment az az autó. A Formula Plus rovatunkba írtam erről egy-két dolgot, és a köridők alapján azért az látszott, hogy amikor nem sietett Verstappen, akkor csak 3-4, esetleg 6-7 tized másodperc volt az előnye, körönként bárkivel szemben, és amikor sietett, vagy esetleg a többieknek már kopottabb volt a gumia, akkor másodperc fölötti. Tehát itt beszéltünk arról még szombat este, hogy közel vannak a Red Bullhoz a többiek, és veszélyes a Mercedes, és veszélyes a McLaren, és ki tudja még kicsoda. Ez vasárnapra olyan szinten elillant, hogy szerintem az idei szezon egyik, hanem a legnagyobb fölényét láttuk, ami a versenytempót illeti. Pereznél ez azért annyira nem jött ki, de Verstappennél nagyon. De mondom, nála is, amikor egykörös szimulációk voltak, látszott, hogy sokkal óvatosabban tudja csak befordítani. De ezt már szerintem másfél éve mondom, hogy igen, mert a Red Bulli úgy találta ki az autót, hogy vasárnap legyen jó, de hogy szombat annyira nem számít, még a Hungaroringen, vagy éppen Monakóban sem. Úgyhogy teljes, totális dominancia. És a Ferrari meg az Aston az, akiket annyira nem érdemes most szerintem elemezgetni, mert nincs mit.
Ugye itt utaltál Alonsóra, hogy nyilatkozott csupán néhány héttel ezelőtt. Csupán néhány héttel ezelőtt, ugorjuk vissza itt március elejére, hát itt sírtunk meg, meg voltunk döbbenve azon, hogy a McLaren gyakorlatilag, azon poénkodtunk, hogy a McLaren az új Williams. Gyakorlatilag, hogy teljes offra tették magukat. Tehát amikor a McLarenről beszélünk, meg arról, hogy mekkora a fluktuáció a Red Bull mögött, hát ennél durvább példát, én nem tudom, hogy mikor láttunk legutóbb, hogy valaki egyetlen fejlesztési csomaggal, három verseny alatt a sereghajtó bolyból gyakorlatilag a második erővé lép elő. Az egész egyszerűen döbbenetes, amit a McLaren produkál ide, egy Zac Brownnak. Hát nem tudom, hogy hányszor ér körbe a fején a mosoly, amikor vasárnap a rajtrácson oda mentem hozzá parolázni egy kicsit, és hát előírtam neki, azt mondtam neki, hogy kötelező ezen a hétvégén, vagy ezen a vasárnapon egy nagy eredmény dobni. Egyébként az egyik sportbíró egy Lego McLarennel várta a célegyenesben a grid ceremónia, akkor a McLarent, és oda csábítottuk Zac Brownt, aki alá is írta neki, úgyhogy egy csodálatos pillanat volt, hihetetlenül örült neki. Szóval a McLaren, amit produkálnak, az egy kész csoda. Szeretnék itt megállni egy másodpercre. Méltatom a teljes McLaren gárdát, de méltatnunk kell Andrea Stella csapatfőnököt, nyilvánvalóan, és méltatnunk kell azt a James Keyt is, aki jelen pillanatban már ugye kertészkedési szabadságát tölti, és készül arra, hogy a Sauber Audi házatáján szerepet vállaljon. Tehát ez a fejlesztési csomag, ami kijött, ez egyszerűen kizárt, hogy ez ne az ő keze munkáját dicsérje. Tehát azért bár utilaput kötöttek a talpára, az ezzel a fejlesztési csomaggal megmutatta azt, hogy ez micsoda, milyen komoly, nagy kvalitású szakemberről van szó, és mindenek fölött méltatnunk kell kiváló barátunkat, a nagyra becsült magyar mérnököt, Ladocsi Pétert, akinek a munkája, a kőkemény munkája bizony benne van abban, hogy a McLaren ilyen szinten teljesít. Ugye ő rendszermérnökként dolgozik a McLaren mérnöki stábjában, Lando Norris oldalán tesz, vesz és végez olyan felbecsülhetetlen munkát, hogy azt nem is nagyon lehet szavakkal kifejezni. Feltűnt a képernyőn is Ladocsi Péter a múlt hét végén. Mi nem titkoltuk soha, hogy mi rendszeresen beszélgetünk vele, és hát nagyon reméljük, hogy záros határidőn belül sikerül őt elcsábítanunk ide egy beszélgetésre, és megpróbálunk megtudni még több kulisszatitkot erről a McLaren feltámadásról, amit láttunk, de hát nagyon jó látni azt, hogy egy csapat ekkora nagyot dob, úgy pedig különösen felemelő látni azt, hogy egy olyan embernek a munkája is benne van ebben a sztoriban, aki közülünk származik, és erre mi is büszkék lehetünk. Úgyhogy Ladocsi Péter előtt ezúton is megemeljük a létező és nem létező sapkánkat, kalapunkat, mindenünket. Szép volt Peti, csak így tovább mindent bele.
És ugye csütörtökön őt is megkérdeztük arról, hogy mit vár, vagy mi legyen, és azt mondta, hogy hát meg kell nyerni. Tulajdonképpen azért megvan a jó hangulat a McLarennél, és ugye Andrea Stella is nagyjából úgy fogalmazott szombat este, hogy hát rámegyünk, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog történni.
Igen, Andrea Stella, amikor rárontottunk, amikor éppen vonult valahová, és megleptük őt, ezt mondta, hogy rá kell menni keménybe. És megtették, és jó tették, és jó volt ezt látni. Igen.
No hát, hogyha a futamot nem is nyerte meg a McLaren, térjünk rá a díjainkra, amit minden adásban kiszoktunk osztani, és kezdjük is a legfontosabbal, ugye a Best Followers külön díjjal, ami ugye a Formula Podcast hallgatóinak és a Formula Podcast Facebook csoport tagjainak a szavazatai alapján dőlt el, és hát Lando Norris kapta ezt a bizonyos külön díjat, aki második lett a hétvégén, ugye először ért el olyat a karrierje során, hogy egymás után két futamon dobogóra állt. Ebből is szerintem nagyon jól látszik, hogy mennyit fejlődött a McLaren. És hát anélkül, hogy túlragoznánk Norris, mivel a következő díjunk is az övé lesz, a hétvége embere díjat mi magunk is Lando Norrisnak szavaztuk meg. Még a McLarenen belül is ki kell emelni szerintem az ő teljesítményét. Ugye Oscar Piastri volt a verseny első etapjában, aki Verstappent a legközelebbről üldöztet, ha ez jó szó egyáltalán az, hogy üldöztet. Tehát ő volt ott a második.
Még, ott még egyébként csak pár másodperc volt. Szerintem Verstappen még nagyon a gumikkal foglalkozott, és nem azzal, hogy milyen színű autó megy mögötte. Aztán ez változott.
Igen, ugye, szóval a verseny elején még Piastri volt a második, aztán viszont nagyon szenvedett a gumikkal, ezt ő maga is elmondta, azért csúszott vissza végül az ötödik helyre, de ne felejtsük el, hogy ő amúgy még újonc, tehát még mindig csak az első szezonja felénél jár, úgyhogy szerintem Piastri teljesítményét is amúgy dicsérni kell, de akkor beszéljünk egy kicsit Lando Norrisról, akiről fogunk még majd beszélni más kapcsán is, de magán a futamon egész jó teljesítmény nyújtott.
Én itt most szeretnék rövidre zárni egy sztorit, mert jelezték nekem többen, hogy megkaptam üzeneteket, hogy miért kell Piastrinak szurkolni Norris helyett. Ugye én a vasárnapi helyszíni bejelentkező videóban megemlítettem, hogy szemtanúja voltam egy esetnek. Ugye az a bizonyos időszak a versenynek, az kezdeti időszak, amikor Piastri ment a Verstappen után a kerékcserét követően, ugye Norris mögé érkezett vissza, ott volt egy undercut. És ezt megtaláltam jegyezni, hogy bent a McLarenből néztük a versenyt. Ennek nagyon egész egyszerű, tehát nagyon, nagyon egyszerű oka van, hogy miért onnan néztük a versenyt, mert hogyha fölmész a média centerbe, onnan sokkal tovább tart lejönni a média ketrecbe, hogy ha kiesett versenyzőket meghallgass. De ezért stratégiailag ezt azt szoktuk játszani, hogy amikor lehetőség van erre, áll a jó Istennek, elég sokszor van ilyen, akkor valamelyik csapatnál meghúzzuk magunkat, és ott nézzük a versenyt. És ez most a McLaren volt a kiszemelt áldozat, ahol tekintettel arra, hogy jó eredményt vártuk tőlük. Én kíváncsi voltam arra, hogy a McLaren vendégei, meg a McLaren emberei milyen hangulatban nézik ezt a versenyt, amikor a győzelemért harcolnak. És szemtanúja voltam annak a jelenetnek, amikor megtörtént ez a helycsere, a kerékcsere után, és Webber, akiről hát ugye ő Oscar Piastri menedzsere, Mark Webber korábbi hungaroringi győztes, és de tudjuk nagyon jól a Webberről, hogy ő kellőképpen politikus, meg kellőképpen arrogáns, meg kemény módon képviseli a pilótáját. Most ezt úgy képzeld el, hogy szembe ültünk a főbejáratnak, a McLaren motorhome főbejárata volt mögöttünk, ott van egy hosszú pult, azzal szemben van egy óriási kijelző. Ott néztük a versenyt, és tőlünk balra esett arra esik az ajtó, ami fölvezet az irodákhoz, a felső szintre. Ugye néztük a tévén, ami történik, megtörtént a helycsere, és hogy hátra dőltél, elfordítottam a fejem balra, abban a pillanatban jött a Webber, tehát én nem tudom, ha mint egy vaddisznó, szó szerint, nem adjuk neki a vaddisznó külön díjat, de lehet, hogy megérdemelte volna. Elképesztően feldúlt állapotban, rádióval a fejér, ökölbe szorított kézzel, rohant azonnal a garázs irányába. Nyilvánvalóan volt valami kivetnivalója azzal kapcsolatban, és hát utána sem, a verseny után, amikor próbáltam megközelíteni, hát nem a legjobb formájában volt Mark Webber, maradjunk ennyiben.
Tehát, hogy... Egy dolgot hozzátennék ehhez, hogy itt ugye mindenki arról beszélt, hogy a Norrist előre tolta a McLaren, nem tudom, hogy ebben volt-e ilyen szándék, ezt most így itt hagyom, de az biztos, hogy Lando Norris kivezetőköre, amit nem a csapat csinál, hanem Lando Norris jobb lába, az 2 másodperccel volt jobb Oscar Piastri kivezetőkörénél, és 4,1 másodperccel volt jobb Lewis Hamilton kivezetőkörénél. Tehát gyakorlatilag a kivezető, és az egyébként az azt követő első, még nem teljesen üzemmelen gumin futott kör, volt az, ahol Norris összesen valami 6,5, vagy nem tudom, hány másodperc adott Hamiltonnak 2 kör alatt, és ugye Piastri is igazából itt szakadt le annyira, hogy onnan már nehéz lett volna visszajönni, úgyhogy Norris amellett, hogy sok mindent lehet róla mondani, még szerintem lehet, hogy fogunk is mondani, de az biztos, hogy nem véletlenül lett ő most itt a hétvége embere, ha másért nem, ezért a 2 körért szerintem oda lehet neki adni ezt a díjat.
Nézd, csak hogy megpróbáljam oszlatni a különböző kényszerképzeteket, meg teóriákat, tehát egy csapat, amely gyakorlatilag még mindig ismerkedik az autójával, mint a McLaren ezzel a továbbfejlesztett járművel, amelynek újra el kell sajátítania azokat az ismereteket, hogy a fészkes fenébe kell harcolni az élmezőnyben, mert az egy tudományág, az egy dolog, hogy ki tudod hozni az autóból a jó teljesítményt, de hogy azt hogyan használt fel a versenyen, azt akármennyi tapasztalat is van, elég régen volt már olyan, hogy a McLaren az élmezőnyben vitézkedett, úgyhogy azt újra el kell sajátítani, tehát nekik a legkisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy ilyenen vakargassák a fejüket, hogy hogy kéne a Norriszt oda játszani a Piastri elé. Tehát ez is egy érva mellett, hogy ostobaság azt gondolni, hogy itt szándékosság történt. Az, hogy a menedzser meglódult, és az asztalra csapott, az pedig egy teljesen természetes dolog. Ha én menedzser lennék, és az én pilótában...
Neki az a dolga.
Ez történik, neki az a dolga. Én is mennék azonnal, hogyha Gobodicsot valaki megelőzné a szimulátor versenyben, és én lennék a menedzsere, én is, mint egy vaddisznó úgy rohannék, és verném az asztalt, hogy ez hogy fordulhatott elő. Mert neki ez a dolga, meg nekem is ez lenne a dolgom. Úgyhogy bravo Lando Norris, bravo McLaren, és nem tudom nem hangsúlyozni, bravo Ladocsi Péter.
Igen, ugye itt konkrétan itt az esetben, hogy amiatt volt egy kis ellenérzése sokaknak, hogy Norris volt hátrébb, és általában a csapatok ugye úgy szoktak taktikázni, hogy az előbbre álló versenyzőt hívják először a boxba. Itt most az volt a magyarázata a McLarennek, hogy Hamiltonra reagáltak Norrisszal, mert ő rá volt veszélyesebb nyilván, amiatt mert közelebb volt hozzá. És igen, tehát amit Tomi kiemeltél, azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy Norris brutális kivezetőkört ment, és konkrétan egyébként Oscar Piastri kerékcseréje piszkos úgy gyors volt, tehát 2,1 század másodperc alatt cserélték le a kerekét, úgyhogy nem ezen múlott, hogy a boxban el akarták csalni az ő versenyét. Egyetlen dolog még, ugye nálunk Norris lett a hétvége embere, Miért nem az lett a napversenyzője, aki a napversenyzője díjat kapta? Gobor is, hogy téged kérlek meg arra, nem tudom miért, hogy magyarázz el nekünk, hogy miért nem Perez lett nálunk a napversenyzője.
Norris ugye megkérdezte.
Csak finoman. Amikor...
Igen, tehát Norris ugye megkérdezte, amikor mondtam neki, hogy amúgy Perez a driver of the day, hogy azt amúgy miért? Körülbelül ezt kérdezte meg Norris, hogy és amúgy mit csinált érte ez a jó ember, hogy az legyen? Hát azt megszoktuk már szerintem, hogy ez a driver of the day, ez egy ilyen aktuális szimpátia szavazás, vagy valami hasonló történet. Úgyhogy ennél jobban nem is mennék ebbe bele. Szerintem Norris szavaiban volt némi igazság.
Igen, hát ugye nagyon szépen följött 6 helyet Perez. Csak ugye arról van szó, hogy konkrétan azzal az autóval... Jó, most egyébként tényleg te is mondtad, Tomi, hogy az időmérő látszódott, hogy a Red Bull nem volt annyira kiélezve, de igen, azért több mint 0,4-et megint kapott Verstappentől itt az időmérőn, úgyhogy azért ezzel az autóval most nagyon jó indulata leszek Perezzel, legalább az 5. helyre kellett volna kvalifikálnia magát még így is.
Hát azt mondja, tegyük hozzá, hogy ezzel az autóval nem nagyon kellene előznie versenyen. Tehát maradjunk.
Hát erre utalak.
Tehát ugye, mert elsősorban rajtolsz, és akkor nem kell, hogy előzzél, mert Verstappen úgyse tudod megelőzni. Tehát nagyjából ez lenne a feladata Checo Pereznek. Amúgy múltkor nagyon jól elmondta, azt hiszem Juan Pablo Montoya. Szerintem Silverstone után, az újabb kvalifikációs, hát hogy mondjam, gyengélkedés után, hogy Pereznek semmi más dolga nincsen. Biztonsági körrel jussál be szépen a Q2-be. Mert az ugye volt, amikor nem sikerült. Szintén egy biztonsági körrel jussál be a Q3-ba. Mert senkit nem érdekel, hogy te a Q2-be csak 8. vagy, és úgy jutsz be a Q3-ba, hogy semmi között az elejéhez. Tök mindegy, legyél ott, akkor már nagyot nem égtél. A Q3 első körében ezzel az autóval megint csak mennyire egy nagyon erős, húzós, de nem kockázatos első kört, az ezzel az autóval minimum a második sor, azért ne vicceljünk, tehát ez több tizeddel gyorsabb egy körön is, mint bárki. Jó, Leclerc-be lehet egy extra, vagy most éppen ugye Hamilton ma volt extra, mindjárt beszélünk róla is. De hát ez arra elég ez az autó, hogyha nem, hogy oké, okay, kapsz Verstappentől, meg attól az egy-két extra időmérős embertől, de ott vagy vele a második sorba. És akkor utoljára Q3 végén mennyivel egy rizikósat, hogy akkor mutassuk meg, hogy mit tudunk. Hát, ha falba tettük, akkor ez van, de akkor se égtél nagyot, mert akkor is, mint a negyedik vagy, tehát, hogy akkor se tudsz rosszul menni. Ehelyett Perez mindig korán kezd el rizikózni, meg olyan köröket akar futni a Q1-ben, aminek nem sok értelme van, és jönnek tőle a problémák. Úgyhogy igen, tehát visszatérve ez az autóval nem kéne előzni, és akkor viszont nem tudna a driver ott a D-díjakat kapni, mondjuk ez is biztos egyébként.
Perezhez kapcsolódik az, hogy ugye volt egy lehetőség arra, hogy beszélgessünk Christian Hornerrel, a Red Bull főnökével a pénteki napon. És nyilvánvalóan az egyik téma, amit szerettünk volna feldolgozni vele, az, hogy mi a helyzet a Perezzel. Miért szenved a Perez, mit lehet kezdeni a Perezzel. Azt, hogy mi a gond a Perezzel, azt ő nagyon szépen kifejtette Horner. Mondta, hogy hát fejben van a probléma, önbizalom hiány van, az önbizalmat újra föl kell építeni, és hogy semmi másra nincs szüksége, mint arra, hogy legyen egy sima hétvégéje. Elsősorban egy sima szombatja, mert akkor ugye a verseny tempója az általában elég jó, és akkor, ha van egy tiszta, jó hétvégéje, akkor biztosan helyreáll majd az önbizalma, és minden rendben lesz. És a csapat nagyon sokat segít neki. Erre visszakérdeztem, hogy de mégis mit jelent ez a segítség? És hát azt mondta, hogy segítünk neki. Úgy megismételte, segítünk neki, beszélgetünk vele, de neki kell magában letisztázni ezt a dolgot. Vége volt az interjúnak, ez közvetlenül az FP1 előtt volt, kijöttem, ezt átbeszéltük, hogy ez hangzott el, eltett egy pár perc, a Perez azonnal falba tette az autót, mert megjegyezte a Warner azt is, hogy biztos benne, hogy most itt a Hungaroringen jó hétvégéje lesz a Pereznek, meg hogy ez végre meg fog valósulni, hogy sima hétvégéje legyen. Tehát onnantól fog, hogy ez elmondatott, szerintem nem telt bele fél órába, és Perez a falba volt. Tehát nem jött össze szerencsétlennek. Egy biztos, hogy valami miatt szenved ez az ember. Ez teljesen tisztán látszik. Jó lenne légynek lenni ezeknek a mérnöki briefingeknek a helyiségének a falán, hogy hallani, hogy mi hangzik el, vagy hogy mi zajlik ott, ahová tényleg a legjobb erőfeszítéseink ellenére sem látunk be, mert ez egy nagyon-nagyon különleges sztori meg szitu, amiben a Perez keveredett.
Egy dolgot szeretnék hozzátenni, azt szerintem menjünk is tovább, mert ugye igazából Norrisról kezdtünk el beszélgetni, csak aztán szóba került Perez. Szóval, hogy Több értesülés szól arról, hogy Perez gyakorlatilag az első egy-két futam után úgy döntött ő, nem más döntött helyette úgy, hanem ő, hogy ugye ezzel a nagyon érzékeny és csak Verstappen számára kényelmesen vezethető autóval megpróbál ő is gyorsan menni. Ez bármilyen hülyén is hangzik. Tehát, hogy a beállítások terén ő is azt az utat próbálja meg kiaknázni, amit Verstappen. Probléma az, hogy ez egy sokkal idegesebb autó, mint bárki másét, a Verstappen féle autó, és ezzel nem tud olyan önbizalommal, olyan magabiztosan befordulni, olyan bátran bemenni a kanyarokba, ahogy azzal kellene, és ahogy Verstappen tud. És ugye erre utalgatott sokak szerint Horner és Márkó is az elmúlt hetekben több alkalommal, amikor azt szajkózták, hogy Pereznek el kell fogadnia, hogy második. Mert ha elfogadja, hogy második, és nem akar a Verstappennel versenyezni, a beállításokat visszafaragja abba az irányba, amivel ő egyébként tud gyorsan menni, csak pár tizeddel Verstappen mögött, akkor hozni fogja a második helyeket, és nem lesz semmi probléma. És ugye erre utalt Horner korábban is, hogy ezt kellene megértetni Perezzel, vagy elfogadni a Pereznek. És ugyan Perez kimondta itt nem régen, hogy oké, elfogadtam, második vagyok. Nem tudom, még ezen az időmérőn nem biztos, meg ezen a péntek szombaton még nem biztos, hogy ez látszott.
Itt ebben a Norrisról szóló blogban, amiben jó alaposan kielmeztük Perezt, ezt én azt szeretném lezárni, hogy Horner azért megjegyezte azt, hogy akárhogy is néz ki jelenleg a helyzet, nem gondolkodnak azon, hogy az ott esetben 24-re lecseréljék Perezt, amit nyilvánvalóan ugye lehet a Red Bull családra azt mondani, hogy oké, ez semmit nem jelent, láttuk már erre példát, de ez volt a legutóbbi kijelentése a Hornernek, hogy nem tervezik Perez leváltását, ezt mondta a Formula.hu-nak.
Pedig egyébként nem lehetne nyugodt olyan tekintetben, hogy Ricardo viszont egész szépen tért vissza, ugye ez volt az első versenye a tavalyi évad záró óta, és kapásból az időmérőn és a futamon is legyőzte Yuki Tsunodát, 13. lett, hogyha jól tévedek, mind az időmérőn, mind a futamon. Nyilván egyetlen verseny, még bármi lehet Ricardoval is, de nem biztos, hogy túl nyugodt lehet Perez szerintem így az első hétvége alapján. De menjünk tovább most már tényleg a hétvége meglepetésére, ami hát szegény Füzi András kollégánkat megdolgoztatta közvetlenül az időmérő végén, mert megnyugtattuk, hogy nyugi Andris úgyis Verstappen fogja megszerezni a pole pozíciót, róla csinál csak a grafikát. Majd Lewis Hamilton úgy döntött, hogy 3000-del azért mégiscsak jobb kört fog futni nála. Nagyon nagy kört rakott oda Hamilton az időmérő végén. Látszott egyébként már a Q3-nak a korábbi körében is, hogy egészen közel tud lenni Hamilton és a Mercedes Verstappenhez. És ugye az volt az egésznek a kulcs, hogy Verstappen viszont nem javított az utolsó körében, Hamilton pedig igen. Ugye, hogyha összeraktuk volna a legjobb szektoraikat, akkor Verstappennek lett volna előnye, tehát a teoretikus, elméleti legjobb köre az Verstappennek volt ott az időmérőn, de hát ez nem erről szól, hanem hogy ki tudja a döntő pillanatban összerakni a legjobb kör, és azt Hamilton csinálta meg. Ugye megszerezte a 104. pole pozícióját, és a 2021-es Jiddai futam óta az elsőt.
És itt én ragadnám magamhoz a szót elsőre, hogy a kettes kanyarnál néztem azt a kört, vagy azt a szakaszt az időmérőm, és ott már is kezdtem bepötyögni a közösbe, hogy Hamilton erre most biztosan rápróbált, mert ő nyerte a féktáv versenyt ott a kettes kanyar előtt, tehát ezt ő fékezett a legrövidebben, és mégis nagyon durván el tudott fordulni. Aztán a kört később nézve belső kamerában látszott, hogy a négyes kanyart is nagyon-nagyon durván átnyomta, tehát konkrétan kockázatot vállalt ezért a körért, és az utolsó két kanyart elrontotta. Ott szerintem nagyon sok időt hagyott benne, és így is éppen pont kiadta neki. És
a sikánnál nyert egyébként nagyon sokat.
Tehát és a sikánnál is, igen, azt is nagyon durva átnyomta, igen. Meg ott Verstappennek meg kicsit ortoros voltam ugye a Red Bull. De hogy amúgy az időmérő után Hamilton annyira örült ennek az egésznek, vagy nem is tudom pontosan mi lenne itt a jó szó, hogy szerintem egy 10 percet vártunk, nem Sanyi? Tehát kb. Szerintem egy 10 percbe telt neki, mire csatlakozott a már rég ott ülő és beszélgető Verstappenhez és Norrishoz a sajtótájékoztatón. Ő addig elment átöltözni, mert hogy átizzadt, úgyhogy...
belopózott a Hungaroring sajtófőnöki irodájában lopózott be, és ott cserélt öltözéket, úgy vonult be a sajtótájékoztatóra. De ami durva volt az, hogy ugye már elég régen nem ért el ilyen jellegűséget, ahogy mondtad a Jiddai, 2021-es Jidda óta, hogy milyen érzelmeket szabadított fel belőle ez a pole pozíció. Tehát, hogy egy ekkora óriási, gigantikus bajnok, mint amilyen a Hamilton, 7 WB cím, mindenféle rekordok mögötte, és egy ilyen gyötrelmes időszak után egy pole pozíció, hogy micsoda érzelmeket, szóval engem ez legyűgözött. Engem ez legyűgözött, az a csillogó tekintet, amivel mondta, hogy holnap meg fog próbálni mindent, hogy örömet tudjak szerezni a rajongóimnak, mert ugye látta ő is, ez egy nagyon nagy számban voltak jelen a britek ezen a magyar nagydíjon, ugye hollandok, britek, mindenféle európai népségek, meg a világ más részéről is mindenféle népek jöttek ide, de a britek voltak elméletileg túlnyomó többségben, és nagyon sok Hamilton szurkolót lehetett látni, és mondom, hogy csillogott a szembe, hogy ő nagyon szeretné őket megörvendeztetni. A verseny az nem jött össze, de az, hogy ez a pol, ugye tavaly Russellnek jött össze itt egy pol pozíció, most a Hamiltonnak, maradjunk annyiban, hogy reménykeltő.
Igen, ugye el is ment a hangja konkrétan Hamiltonnak az időmérő után. Úgyhogy nagy kör volt tőle, még látszik, hogy 38,5 évesen is bőven benne van a bugi. Ki volt a hétvége csalódása? Ugye említettük itt már az Aston Martint, és szerintem teljesen egyértelmű, hogy amennyire a szezon elején ők voltak szinte minden hétvégén a pozitív meglepetés, aztán nyilván egy idő után megszoktuk őket ott a mezőny elején, annyira most ők a csalódást az utóbbi egy-két versenyen. Arra egyébként nagyon jó volt ez a vasárnapi futam, meg főleg annak a végeredménye, hogy szépen kirajzolódott az erőviszonyok a csapatok között, mert ha megnéztétek, ugye az első helyen volt a Red Bull, utána jött a McLaren, a Mercedes volt ugye az negyedik-hatodik helyen, aztán a két Ferrari, aztán a két Aston. Úgyhogy tökéletesen kirajzolódott az erősorrend, és tényleg visszacsúsztak az üldöző boly végére Alonsoék.
Az Astonnál szerintem azt lenne érdemes kiemelni, hogy ők nagyon furcsa fejlesztési verseny zajlik idén szerintem, mert a Mercedes, a Ferrari és részben, vagy egészben, a McLaren is gyakorlatilag új autót hozott a szezon közben. Ezt lehet B-autónak hívni, a Ferrari kategorikusan tagadja, hogy ez B-autó lenne, az semmiképp se B-autó, mi csak a meghatározott fejlesztési lépcsőket tesszük, ez nem így van. Teljesen más képviselkedő autóik van minden összes csapatnak már gyakorlatilag a Red Bull és az Aston körül. És az Astonnak erre azért nem volt szüksége, mert az ő autójuk eredetileg is egy jól működő autó volt, annak nem voltak olyan kolosszális viselkedésbeli problémái, mint bármelyik. Tehát a Mercedesnek és a Ferrarinak, meg egyébként a McLarennek mindenféle baja volt, mindegy. Tehát, hogy az Astonnak nem voltak olyan orbitális megoldandó problémái, mint ezeknek a csapatoknak. Ezek a csapatok nagyjából megoldották ezeket a problémákat, és hirtelen jelentős időt találtak. Míg az Aston, és itt Sanyi mondatára utalnék vissza, amit a McLarennel kapcsolatban mondott, még csak tanulja azt, hogy hogyan kell az élcsapatok között versenyezni. És ez nagyon fontos szerintem, hogy az évközbeni munka az legalább olyan fontos, sőt, hát most úgy látjuk, hogy mint a McLaren esetében ez kiderült, fontosabb, mint a téli munka, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy értéke van annak, hogy hogyan tudsz fejleszteni évközben, hogyan tudsz problémát megoldani évközben, felismerni és megoldani. És az Astonnál ez egyébként szerintem hiányzik. És akkor tegyen elment mellettük az összes riválisuk itt az elmúlt hetekben. Eleinte még fogták ezt mindenféle, mi pont most nem hoztunk fejlesztést, a többiek hoztak, ez pont nem feküdt nekünk a pálya, de most már semmilyen pálya nem fekszik nekik, most már egyenes van az a baj, ha kanyar van az a baj, úgyhogy nekik most nagyon komoly munka kell szerintem a szezon második felében. Csak az a kérdés, hogy érdemes-e feltétlenül óriási, gigantikus munkát belefektetni abba ősszel, hogy az idei szezonjukat kicsit szebbé tegyék, és nem érdemes-e inkább 24-re koncentrálni. Ugye Horner elmondta már Sanyinak ezen a hétvégén, hogy ők egyébként itt nagyjából lezárták 2024-et, tehát a Red Bull már itt tart, tehát az Astonnál ez kérdés.
Képzeld el, hogy a szokásos vasárnap délelőtti zsolozsma során, amit Günther Steinerrel meg szoktam ejteni a házas motoromban, hogy érdeklődtem nála, hogy nekik mi a tervük a fejlesztésekkel kapcsolatban. És ugye míg a Horner kijelentette kategorikusan, hogy itt off, ennyi volt 2023, nincs tovább, addig a Steiner azt mondta, hogy nem állhatunk le egyetlen pillanatig sem, ugye nekik a problémájuk a versenytempó. A qualin marha jók, a versenytempó pedig, mint olyan, az az egyszerűen nem létezik, ez egy fiktív dolog, nincs versenytempó, nem létezik. Azt mondja, hogy ez valahogy ebből az autóból ki kell csiholni azt, hogy legyen versenytempója, ez pedig magában hordozza azt, hogy nem tudnak leállni egyetlen pillanatra sem, tehát ha kell, akkor egész évben fejleszteni fognak, meg egész évben dolgoznak az autón, mert valahogy meg kell oldani ezt a problémát. Tehát ahogy mondtad, hogy mennyire furcsa ez a fejlesztési verseny, hogy van-e értelme, a Steiner azt mondta, hogy van értelme, mivel hogy nem fognak akkor átváltozni a szabályok a következő évre, ezért nagyon sok dolog van, amit 2023-ból át lehet vinni 2024-re, ez pedig azt jelenti, hogy van értelme folytatni a fejlesztéseket. Én magam fájlaltam azt, hogy a nagyon-nagyon nagy főnök nem jött el a Hungaroringre, Lawrence Stroll, ugye egyes rosszmájú pletykák már azt spendírozták, hogy valószínűleg azért nem jön, mert nincsenek dobogós helyezések, meg nem olyan jó a csapat jelen pillanatban, és ezért nem jön. Ez nyilvánvalóan badarság, biztos valami fontosabb dolgot támadt neki, azért nem jött el. Viszont, hogy az akarat mennyire megvan ebben a társaságban, hogy mennyire komolyan veszik magukat. Ugye, amikor Mike Craig hivatalba lépett, mint csapatfőnök az Aston Martinnál, itt néztünk, mint halaszatyorban, hogy akkor mit fog produkálni ez az úr, hogy akkor jó lesz. Volt egy időszak, amikor nagyon szürkének tűnt, amikor úgy tűnt, mintha csak ott lenne azért, hogy ott legyen. Tehát, hogy nem láttad azt, hogy ez az ember ez képes lenne az élére állni, egy ilyen kezdeményezésnek, meg zászlóvivőnek lenni, meg komolyan vehető főnöknek lenni, és ez azért 180 fokot fordult azóta. És hogy mennyire csupa szív az ember, hogyha láttátok a Pitfall Plus-os videómat vasárnap este, ugye nem tudtam már máshol meghúzni magam. A csapatfőnöki parkolóba mentem le, mert akkora volt a fennforgása a Hungaroring pedokjában, ugye pakoltak, indultak Spa felé, és a csapatfőnöki parkolóban egyetlen csapatfőnök autója állt még ott este 9 után, ez pedig Mike Craig autója volt. Ő még akkor ott a releváns mérnökökkel, akikkel megbeszélni valója volt, ő még késő este 9 órakor is elégosítást tartott, meg megbeszélést tartotta a saját közvetlen stábjával, azokkal, akikkel ki kellett értékelnie neki a versenyt. Tehát az akarat, meg a szándék, az példás, az megvan, nagyon dolgoznak, most ez egy hullámvölgy, de hát mondom, ahogy a Tomi is rámutatott erre, amilyen érdekesen alakul meg, amekkora itt a hullámzás a Red Bull mögött, nyilvánvalóan szeretnék ők visszadolgozni magukat minél hamarabb abba a pozícióba, amit most jelenleg a McLaren birtokol, úgyhogy én a magam részéről én kíváncsian várom, hogy mit tartogatnak ők a számunkra az ezon hátralevő részében.
Én sem írnám le még őket egyébként teljesen, tehát simán lehet, hogy visszahozzák még magukat, visszaküzdik magukat az üldöző bolynak az élére. Alonso dobott be egyébként egy nagyon érdekes teóriát, ő ugye itt finoman megjegyezte szombaton és aztán vasárnap is, hogy érdekes módon egybeesik az ő, és hozzátett, hogy a Red Bullnak a visszaesése is a Pirellinek az új szerkezeti abroncsainak a Silverstone-i bevetésével. Hát szerintem ezt a Red Bull-féle visszaesését ezt zárójelbe tette a vasárnap, ezt csak én teszem hozzá.
Egyetértek vele, Tomi, hogy zárójelbe tette a vasárnap a Red Bull visszaesését. Több vita is zajlott az elmúlt hetekben külföldi kollégákkal azzal kapcsolatban, hogy most akkor ez egy setback lesz a Red Bullnak, tehát hogy visszaveti őket, az, hogy a 2024-es konstrukciónak a bevetését azt előrehozták, vagy szemrebbenés nélkül mennek tovább. És hát én azt gondolom, hogy hát ez a két verseny ez megmutatta, hogy mi a dörgés.
Igen, viszont az Astonnak lehet, hogy egyébként belenyúlt a teljesítményébe kicsit a gumi. Ugye a korábbi években, amikor voltak ilyen szezonközi gumiszerkezetváltoztatások, akkor láttunk ugye extrém eseteket, hogy mennyire belenyúlt az erősorrendbe. Én nem gondolom, hogy erről lenne szó. Tehát szerintem sokkal inkább egyértelműen látszik, hogy itt a fejlesztési versenyben mentek el az Aston mellett, de simán lehet, hogy van valami, ami miatt ez nem kedvez.
Nem lehet kizárni, viszont mondom, amit az Aston Martin gyárban láttunk, hogy milyen technológia állott rendelkezésre, az tényleg a jelenlegi Formula 1-nek a, hát most nagyon durva szóltok, az a halálcsillag. ha megengeditek nekem ezt a kifejezést. Tehát ott aztán tényleg minden megvan ahhoz, hogy ott jó autó épüljön. Ezért mondtam, hogy rettenetesen kíváncsi vagyok, hogy tudnak kilábalni ebből a hullámvölgyből, de ezzel így vagytok ti is, úgyhogy szerintem menjünk is tovább, nem?
Így van, térjünk rá a hétvége pillanatára, amit szerintem mindenki tud, hogy mi fog most következni. Hát szegény, szerencsétlen herendi porcelán trófea, amit Verstappen kapott, nagyjából egy fél percig volt épp állapotban, miután átvette Verstappen. Ja, Lando Norrisnak sikerült egy nagyon sajátos mozdulattal kinyitni a pezsgőt, amit ő egyébként előszeretettel művel a dobogón. Csak hát ez most az azzal járt, hogy összetört egy 40 ezer eurós herendi porcelán. Milyen volt ennek a visszhangja ott a helyszínen, Sanyi? Tehát, hogy ugye a kommentek között olvastam én olyanokat, akik nagyon elítélték Norrisnak ezt a hagyományra fittyet hányú mozdulatát, meg főleg az, hogy nem vette komolyan az egészet utána sem. Milyen volt ott a visszajelzés?
Én őszintén leszek veled, én nem láttam ezt a jelenetsort a saját szememmel. Akkor ott ugye a Hungaroring egy olyan spéci helyszín, hogyha kisételsz a sajtóteremből, megállsz az üvegfalnál, akkor pont rálátsz a pódiumról, ott mindig az újságírók nagy számban vannak jelen. Nekem a napi rutinom a verseny napján az, hogy leintik a versenyt, és azonnal rongyolás le a média ketrecbe, ahol ugye jönnek a versenyzők, attól, hogy megy a pódium ceremónia, ott mennek az interjú, tehát ott kell lenni. Lementem oda, beszéltem a ketrecen kívül néhány emberrel, visszaértem a médiacenterbe, és akkor mondja nekem a Zsoldos Barna, hogy most ért véget a pódium ceremónia, és összetört a herendi. Ugyanis hétfőn együtt voltunk a Hungaroring Sport Zrt. És a herendi porcelán manufaktúra sajtótájékoztatóan a Hungaroringen, amikor Simon Attila vezérigazgató és Gyulai Zsolt elnök vezérigazgatója a Hungaroringnek bemutatták ezeket a trófeákat. Ott lehetett először látni. Hát ugye szem nem maradt szárazon, annyira gyönyörűek ezek az alkotások. És hogy miért mondta Barna? Azért, mert ott többen is megtapogatták, megfogdosták, a fotózásra kivitték, ahol a Gyulai Zsolt meg Simon úrnak a kezébe volt ez a trófea, és amikor jöttek befelé a teraszról, akkor én nekiszegeztem a kérdést, ott álltunk a Barnával, és nekiszegeztem a kérdést Simon Attilának, hogy igen ám, de mi van akkor, ha eltörik? Poénból. Teljesen egy abszolút laza poénnek mondta, nagyon komolyan vette a vezérigazgató úr ezt a kérdést, és azt mondta, hogy hát fel vagyunk készülve arra, hogy megoldjuk a helyzetet, de nagyon reménykedünk benne, hogy nem történik ilyen, mert hát az egy csodálatos, tehát tényleg csodálatos alkotást képzeljetek, egy mesebeli gyönyörűség, nagyon-nagyon szép. Azt volt a válasz rá, hogy hát meg fogjuk oldani a helyzetet, hogyha esetleg törik a trófea. Aztán erre mondta Barra, hogy hát megtörtént, sajnos összetört. Aztán, hogy miért utána, amikor én ezt meghallottam, akkor úgy voltam vele, hogy én durrantok erről egy tweetet, amit hallottam hétfőn. Az áráról, hogy mennyi ideig készül, meg ilyesmi. Összeállítottam róla egy tweetet, kiraktam. Mit gondolsz, hogy mennyinél tart jelen pillanatban ez a tweet? Tippelj.
Már nem tweet, hanem X, ugye?
Oké, okay, akkor most már X. Bocsánat, ez az X, mit gondolsz, mennyinél tart jelen pillanatban? Mennyien X-eltek rá? Tippelj.
Hát ugye reggel, jó, ez kulisszatitok, reggel pont beszéltünk erről, szerintem akkor mondjuk olyan 7-8 milliónál.
5,5. 5,5 millió megtekintés van rajta, 36 ezer like, 3100 re-x, vagy nem tudom, hogy minek mondják most már ez. Szóval egész, ez volt az első olyan, ahol a nemzetközi social médiában információ került ki, háttérinformáció került ki erről, és ezt felkapták rettenetesen. Eszméletlen helyekről köszönt vissza ez a tweet, ez az információ, meg az én nevem is, a hajam az égnek áll, hogy mekkora felhajtás lett. Nem tudom, körülbelül 15 újságtól hívtak a világ minden tájáról, hogy akkor mit lehet erről pontosan tudni, miért olyan nagy sztori a herendi, mit lehet tudni róla. Úgyhogy én részben, amikor olyan későn készült el a videó, a vasárnapi bejelentkezés, amiben valószínűleg Füzi András az leátkozta a fülemet, annak az volt az oka, hogy gyakorlatilag ezen voltam elfoglalva, mert hívtak minden irányból. Óriási sztori lett ebből. A herendi eddig is egy világmárka volt, de hogy most ezek után világmárka lett, az 100 000 %. Tehát ennél nagyobb reklámot a Norris bárhogyan is viselkedett. Megoszlottak a vélemények a médiacenterben. Volt, aki azt mondta, hogy jó, hát egy fiatal gyerek, aki egy ilyen eredménynek nyilvánvalóan örül és eufórikus állapotban van, és nem fog sírva fakadni attól, hogy ez történt. Meg voltak azok, akik azt mondták, hogy hát tiszteletet kellett volna tanúsítani, meg bocsánatot kellett volna kérni, meg ilyenek. Ez, én őszinte leszek, egy nagyon fiatal emberről van szó. Ez a sztori megtörtént, ez a csodálatos alkotás eltört. Valószínűleg, hogyha másnap reggel kérdezed az ő véleményét, erről biztosan máshogy viselkedett volna. De az a lelki állapot, amiben egy versenyző kerül egy ilyen kiemelkedő eredmény elérésekor, egy ilyen nehéz időszak után, mint amiben ők vannak, én el tudom fogadni azt, hogy nem tulajdonított ennek jelentőséget. De hogy megnyugtassam a Norris viselkedésén háborgó hazai közvéleményt, azt szeretném jelezni, hogy a McLaren, mint szervezet, az istálló, hivatalos formában is elnézést kért a Hungaroringtől is, meg tudomásom szerint a Herendi-től is a történtek miatt. A Herendi pedig az utóélete a sztorinak, azt tudjuk nagyon jó, és Simon Attila bejelentette hétfő reggel, hogy már vasárnap este nekiálltak a trófea újra gyártásának, ami sokkal egyszerűbb lesz most már, mert nem kell megtervezni, meg nem kell magát a terveket elkészíteni, mert náluk minden ilyen, ami elkészült, az bekerül egy archívumba, onnan csak elő kell húzni, és el kell készíteni. Tehát valószínűleg nem két nap lesz, mire elkészül, mert ezek nem futószalagon készülnek. Hát egy csodás dolog, tehát olvassatok utána, akár a Herendinek a felületeim, vagy a formula.hu-n is egészen komoly leírás van erről a trófeáról. Meg fogja kapni Verstappen. Mi pedig köszönjük, hogy igaz, ez egy sajnálatos eset, de hát ez egy olyan plusz figyelmet irányított nem csak a trófeára, hanem a Hungaroringre, meg a Magyar Nagydíjra is, meg ránk is egyébként egy picit a formulára, amiért hálásak lehetünk Dorisnak, úgyhogy hát ez van.
Igen, ugye itt mondtad, Sanyi, hogy a nemzetközi sajtó részben a te tweeted alapján tájékozódott arról egyáltalán, hogy mennyire értékes, meg milyen munka áll egy ilyen Herendi trófea mögött. Ezt is tegyük hozzá, amikor itt Norris viselkedését kritizáljuk, hogy szerintem ő ezzel nem volt tisztában, hogy milyen értékes tárgyat tett tönkre.
Tehát persze.
Gondolhatta azt, hogy ugye azért a helyszínek nagy részén ennyire különleges trófea nincs. Tehát valószínűleg tényleg nem volt ezzel tisztában.
Vannak helyek, ahol különleges trófeát adnak, de ez az én privát véleményem egyébként, hogy az összes elbújhat a Hungaroringi Herendi trófák, mert tényleg, ha az összest egybe gyúrod, szerintem akkor sem érnek egy haintófát sem, emellett a gyönyörűség mellett, amit itt minden évben adni szoknak. Tudom, láttam kritikus dolgokat is, hogy jaj, mert ilyen, meg jaj, mert olyan, meg minek ilyet adni, emberek. Hát ez a világ felé mutatott arcunk. Mindenkinek ilyet kellene adnia, ettől igazi érték ez, hogy megnyersz egy ilyen versenyt, vagy dobogóra kerülsz egy ilyen eseményen. Vannak más helyszínek, például vedd a brit nagydíjat, ahol az a bizonyos BRDC-s arany trófea van, amit mindenki megkap, arra néhány percre, amíg fölmutatja, meg pózol vele, és akkor utána kap valamit, nem tudom, valami céllövöldéset, vagy nem, valami olcsóbb, nyilván távol álljon tőlem, hogy lesz olyan viccet félretéve. Tehát ott ez a formátumban, hogy kap egy olyat, ami egy ilyen vándorserleg, és akkor utána kap valamit, amit elvihet magával haza. Fölmerült egyébként ez. Épp a Barna volt, a Zsoldos Barna volt, aki megkérdezte a hétfői sajtótájékoztatón, hogy esetleg ilyen nincs-e tervbe véve, hogy ezt csinálják, hogy egy ilyen vándor serleg legyen, ami a Herendi, és akkor valami replikát kapjanak meg, amit elvihetnek magukkal. Nyilvánvalóan ez ötletként marha jó, meg gondolkodni fognak rajta. Én minden esetre magyarként, állandó magyarként a Form 1-es körforgásban, meg a médiacenterben, én minden évben hihetetlenül boldog vagyok, hogy itt ilyen szépséget adnak, mert tényleg van, ahol nem tudom, egy faragványt adnak, amire rá van csavarozva valami vasból, aztán annak kell örülni. Nyilvánvalóan a funkcióját teljesíti, de ez tényleg egy olyan trófea, amire azt mondják a versenyzők is, hogy ezért érdemes hajtani, mert ez egy gyönyörűség. Ugye a törött trófeát én úgy tudom egyébként, hogy a Red Bull azt is szeretné megtartani. Azzal pózoltak egyébként, a garázsba bevitték úgy két darabban. Van egy szerelőjük nekik, a Callum Nicholas, akit követek az Instagramon, az ő képét láttam, hogy tartották, hogy az egyik kézben a nagyobb darab, a másikban a kisebb darab, de állítólag szeretnék megtartani ezt a trófeát, és úgy elraktározni majd a saját gyűjteményükben, mert hát ennek azért aztán tényleg komoly sztoria van.
Majd amikor majd amikor Lando Norris leigazolják Verstappen mellé a Red Bullhoz, akkor majd megkapja ezt a trófát, hogy ezt te csináltad tulajdonképpen.
Mert ugye mondhatják ugye, hogy a rekordot is összetörték, ugye angolul ez jobban hangzik, meg a trófeát is. Ugye broken records, broken trophies. Ugye itt említetted, Sanyi, hogy a versenyzők is szeretik itt ezt a trófeát, ugye emlékezhetünk jó pár évvel ezelőtt, hogy Vettel kiakadt, amikor az egyik évben nem ez volt a hivatalos trófeája a magyar nagydíjak, és követelte a Herendi porcelán.
Ugye az egy szponzor trófea volt, nem is tudom pontosan, hogy milyen szponzor trófea volt, de azt adták el, és az ott a földbe gyökerezett mindenkinek a lába a sajtótájékoztatón, amikor megszólalt a Vettel, hogy hát én nagyon boldog vagyok, hogy nyertem, de ugyanakkor hihetetlen csalódott is vagyok. Hát ezt gyerekkoromtól kezdve mindig azt néztem, hogy milyen gyönyörűt adnak, hogy most végre én is kaphatok egy ilyet. Erre megnyerem a versenyt, és ezt kapom. Hát jó, ez is örülök neki nyilvánvalóan, de annak jobban örültem volna. És az egy örök sztori, ami akkor történt aznap a sajtótájékoztatót követő néhány órában. Ugye alig, hogy véget ért a sajtótáj, Tóth Anita, a Hungaroring és a Magyar Nagydíj sajtófőnöke azonnal jelezte Gyulai Zsoltak, hogy hát Vettel kiakadt a sajtótájon, hogy nincs Herendi. És képzeld el szerencsétlen Gyulai Zsoltot, elkezdte vakarni a fejét, hogy akkor most honnan a teremtő égből szerzel, nem tudom, vasárnap este 6 órakor egy érdemi Herendit. Most ha neked azt mondanám, hogy szerez már egy Herendi trófeát vasárnap este 6 órakor, hova mennél, őszintén? Tehát, hogy mennyire akkurátus a Hungaroringnek a stábja, hogy még ezt is meg tudták oldani, elkezdtek telefonálgatni, és soha nem fogjuk elfelejteni. Ott voltunk, amikor megérkezett a Herendi alkotás, és vitte Gyulai Zsolt, és kihívták a Vettelt a Ferrari motorokból, és az egy csodálatos pillanat volt a lebenő nap fényében adta. Hát még képem is van róla valahol a Twitternek, az X-nek a mélységéből elő kell. Esküszöm, hogy rá fog feküdni, és elő fogom szedni. Ez, ha emlékeim nem csalnak, akkor 2015 volt, és ez itt megható pillanat volt. Ez a Vettel majdnem sírva fakadt, amikor megkapta, annyira örült neki, hogy lesz ilyen is a gyűjteményében.
Menjünk akkor tovább az állandó díjaink tekintetében. A hétvége pusmorgása rovatunk következik, ami nem is díj, de rovat legalábbis. Sanyi, kérlek, prezentáld nekünk, hogy mit hallottál itt a hazai nagy díj hétvége kereteiben.
Mit nem hallottam? Kezdjük ezzel. Annyi mindent hallottam, hogy zúgott a fülem, bár a végén, megmondom őszintén, de maradjunk ám itt azok abban az irányban, amikről már írásos beszámoló is született, ugye Mohamed Ben Sulayemnél, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökénél vizitáltam szombaton, abban a kivételes helyzetben volt részem, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy meghívott az irodájába, hogy átbeszéljük itt a dolgokat, a komolyabb, tehát a jelentősebb Forma 1-es témákat, meg így a hosszabb távú, az a Nemzetközi Automobil Szövetséghez köthető dolgokat, és hát nyilvánvalóan az egyik első kérdésem az volt, hogy mikor tudunk valamit az új csapatokról. És azt a választ kaptam rá, hogy egy hónapon belül meg fog történni a bejelentés azzal kapcsolatban, hogy ki vagy kik lesznek azok, akik megkapják a lehetőséget arra, hogy 2026-tól részesei legyenek a Forma 1-es világbajnoki sorozatnak. A pedokban járva, kelve, én egyre több helyről hallom azt, hogy nagy valószínűség szerint nem csak egy csapat, hanem kettő lesz az, akik jogot fognak nyerni erre. Ugye a nevek, azok is már azért viszonylag ismertek, az Andretti tartják a legnagyobb esélyesnek, ugye a General Motors és a Cadillac partnereként, illetőleg a Hightech, a másik, ami H26 néven készül Formula 1-es projektet indítani, úgyhogy ők vannak azok, akik pole pozícióban vannak. Nyilvánvalóan elnök úr erre nem tett utalást, de a pedokban a közvélemény azt mondja, hogy ez a két társaság lesz az, aki megkapja majd az indulási jogot. Egy másik fontos téma a gumitender, amelyre ugye már kellett kandidálni, meg le is zárult a kandidálási időszak. A rendelkezésünkre álló információk szerint két gyártó szeretne a Formula 1 gumiszállítója lenni, nyilvánvalóan a Pirelli, aki maradni szeretne, illetőleg a Bridgestone, amely volt már korábban az F1 gumiszállítója. Nagyon sok mindent hallani ezzel kapcsolatban. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy most az előttünk álló hétnek a vége felé lesz majd egy nagyon nagy meeting, ahol nem biztos, hogy a végleges döntésről fognak szavazni azok, akik a döntést meghozzák a Nemzetközi Automobil Szövetségén belül, de hogy tárgyalni fognak róla, az biztos. A forrásaink szerint már egyébként döntés közeli állapotban vannak, ugye nagyon komoly, meg nagyon átfogó pályázati munkát várt el az FIA a kandidálóktól, és hát olyan hangok is vannak a pedokban, hogy megtörténhet az, hogy gumiszállítóváltás lesz a Formula 1-ben a jelenlegi ciklus lejárta után, ami számomra érdekes lenne, mert ugye én amellett érveltem, hogy adott esetben, hogyha a Bridgestone pénzügyileg kedvezőbb ajánlatot is tesz, meg üzletileg nagyobb pénzmennyiséget lenne hajlandó investálni az F1-be, akkor is talán kockázatos lenne ennyire rövid időt adni egy visszatérő társaságnak arra, hogy abroncsot fejleszen, akkor, amikor a Formula 1 csúcsokat döntöget, nagyon könnyen meg lehet égni, akkor, hogyha egy gumiszállító mellé nyúl, távol álljon tőlem, hogy olyat feltételezzek, hogy a Bridgestone ne tudna a Formula 1-es technológiát prezentálni, biztosan tudnak, de arra azért emlékezhetünk, hogy azért a Pirellinek is nehézkesen indult. Nehéz volt, tehát el kell telni egy bizonyos időnek, mire megtalálták a közös hangot a Formula 1-en, meg a Formula 1-es csapatokkal, és közös nevezőre jutottak. Hallok még arról, hogy itt ám nyilvánvalóan rengeteg pletyka van a Ricardo jövőjével kapcsolatban, hogy akkor mi is fog kisülni ebből, hogy ő az Alfa Taurinál visszatér, hogy a Red Bullra hajt-e, odaadják-e neki a Red Bullt. Ezzel kapcsolatban a Hornertről azt tudtuk meg, hogy ha úgy van, akkor 25-től lehet ilyesmiről szó, hogy adott esetben oda visszavinni őt. Ami még nagyon érdekes volt, hallottam néhány szponzorációs pletykát. Szponzorok jönnek, mennek. Hallottam olyat, hogy nagy volumenű szponzor érkezhet az egyik csapathoz záros határidőn belül. Az Alpinhoz állítólag érkezik egy jelentősebb partner. Azt még nem merem kimondani, hogy ki, de állítólag oda egy jelentősebb szponzor érkezik hamarosan. Úgyhogy várunk és figyelünk.
Mi pedig akkor menjünk tovább az adásoknak talán a legmegosztóbb, de a legnépszerűbb részére, a pontozásra. Ja, mondjuk el, hogy Gergő nincsen itt, de azért a pontokat kiosztotta, úgyhogy szokás szerint Sanyinak és Gergőnek a pontszámaiból állt össze a pontozásunk, és akkor szokás szerint menjünk csapatonként. Kezdem én akkor a Red Bull-lal. Verstappen 9,5 pontot kapott tőlünk, ugye róla beszéltük rengeteget, Perez pedig 6,5 pontot, őt is kielemeztük jócskán.
A Ferrari-nál Charles Leclerc kapott 7 pontot, Carlos Sainz pedig 6,5. Leclercnél a két versenyzőnk, valamint a mi versenyzőink, a Formula GP versenyzői között nem volt egyetértés abban, hogy hogyan is értékelik a teljesítmény, de egy fél ponttal végül Sainz fölé sikerült.
Mercedes következik, itt azért meg közelebb álltunk a valósághoz. Nagyjából hasonlóan láttuk a dolgokat. George Russell 7 felett kapott, Hamiltonnak pedig a remek időmérő kapcsán bevágtunk egy 9-est.
Következzen akkor az Alpine, Esteban Ocon kapott 5,5 pontot tőlünk, Pierre Gasly pedig 5-öt, és szerintem osszuk is így gyorsan a külön díjat, amit Pierre Gaslynak osztunk ki, az idegeskedő világbajnokság. Van, ezen a hétvégén Pierre Gaslynál nem volt jobb. Miért is?
Hát ugye a rajtnál tulajdonképpen tönkre vágta az Alpine versenyét az Alfa Romeo, és hát ott Gasly, hogy mondjam, nem volt boldog abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, és mind a két autó gyakorlatilag összetört. De akkor itt kiosztunk még egy díjat ugyanebben a kategóriában, a runner-up díjat, gyakorlatilag az idegeskedő vében runner-up helyezését, ami szintén az Alpinhoz kapcsolódik.
Luca de Meo kapja a Renault csoport vezérigazgatóját. Neki biztos, hogy lehetett idegeskedni valója ezen a hétvégén. Bár utaltam rá, hogy rövidesen egy szponzor érkezik, azért elég sok minden úszott itt el ezen a hétvégén. Ugye elmozdították az Alpin vezérigazgatói státuszából Laurent Rossit, akivel hát elég sok minden vitája volt itt mindenkinek az elmúlt időszakban a kiszivárgott hírek alapján. Elég csak felidézni a Miami nagydíj előtti napokat, amikor amikor veszedelmesen neki ment a saját csapatának, különösen ott már Szafnauernek, ezért meg nem útilaput kötöttek a talpára, hanem egy más pozícióba helyezték el, és egy másik szakember vette át a vezérigazgatói státusznál a státusz tőle az Alpinnál, aztán utána jött a hétvége, amikor ez következett, atyaég, egy ilyen produkció vasárnap. Nem volt egyszerű szerintem Luca Di Meónak lenni, és ha már itt az Alpinnál tartunk, akkor én dobok mindjárt egy másik külön díjat is, mégpedig ott már Szafnauernek a divat diktátor külön díjat. Arra lettem figyelmes szombat délelőtt, hogy egy tiszacipős dobozzal a hóna alatt sétálgatva érkezik meg a Hungaroringre ott már Szafnauer. Szokás szerint megvolt a üdvözlés, szóban legyettünk, és begyújtottam az igényemet, hogy szeretném látni a doboz tartalmát. És hát arra nem voltam fölkészülve, amit ott láttam. Kinyitott a dobozt, egy exkluzív betekintést nyerhetünk a doboz tartalmába. Fotó is készült róla, meg is fogom mutatni majd a Formula Podcast Facebook csoportban, kérlek szépen. Ott már Szafnauer egy tiszacipőt kapott ajándékba, amely Alpine logóval és az Ottmar névvel van ellátva. Úgyhogy ilyen exkluzív lábbeli, az biztos, hogy csak neki van jelen pillanatban, úgyhogy a divat diktátor külön díj az Ottmar Szafnaueré.
Próbálkozhat itt a divat iparban Lewis Hamilton, vagy éppen Fernando Alonso, de Ottmar Szafnauer.
Egy jó tiszacipőnek nincs párja.
Így van. És akkor menjünk is tovább a pontozással, a McLaren következik. Lando Norris 9, Oscar Piastri pedig 8,5 pontot kapott.
Alfa Romeo következik, jártam Alessandro Alunni Bravinál, az Alfa Romeo csapatképviselőjénél a hétvége folyamán. Azt mondta, hogy reménykednek abban, hogy ezt a hihetetlenül ingadozó teljesítményt, tehát elég hosszú még a szezon ahhoz, hogy ezt a roppant ingadozó teljesítményt valamilyen formában kikalapálják, és felhozzák saját magukat egy szintre, ahol vannak, azzal nyilvánvalóan nem elégedettek. Valtteri Bottasra és Guan Yu Zhou-ra nem volt panasza. Mi viszont Bottasnak egy hetest tudtunk adni a hétvégi produkciójára, Zhou-nak pedig 5,5.
Meg egy külön díjat is utóbbinak, ha már itt gyorsan kiosztogatjuk a külön díjainkat. Megkapta a hétvége a disznója címet Guan Yu Zhou.
Elorosztam ebben elő. Hát,
igen, ugye hát nem kell magyarázni, miért. Ugye ő volt a rajtbalesetnek a kiváltója, ő mért el ott a féktávot az egyes kanyarban. Ugye Ricardónak ütközött neki, hogyha jól tévedek, hátulról, és ő ment bele ott az Alpinokba. Hát sikerült, ha nem is Bottas díjas volt, de a hétvége vaddisznója díjat azért megkapta az egyes kanyarban bemutatott manőveréért. Folytassuk az Aston Martinnal. Fernando Alonso 7,5 pontot kapott, Lance Stroll pedig 6,5.
Jönnek a Haas versenyzői, Kevin Magnussen 5 pontig jutott, és a hadonat új frizurát villantó Nico Hülkenberg kapott egy erős 7-est. Ugye csütörtökön, amikor megláttuk Hülkenberget a pedokban, akkor így az első reakciónk, hogy ezzel mi történt? Szerencsétlen.
Igen. Igen, és mi első körben arra gyanakodtunk alul kvalifikált, filmes fronton alul kvalifikált emberekként, hogy lehet, hogy a scooter frontemberét H.P. Baxter szeretné utánozni. Aztán utána megokosítottak bennünket, hogy hát ti nem tudjátok, hogy jön a Barbie film, és abban ugye Barbie-nak a párja Ken, és ő Hül Kenberg, és ezért lett ez a haj. Úgyhogy jaj, megdöbbentünk egy kicsit, nem?
Igen. Kicsit meg, de amúgy nagyon jól reagált szerintem ezekre a sztorikra, mert utána sajtótájékoztatón is kérdezték tőle ezt, és ott is tök jókat mondott rá, úgyhogy...
Igen, ja. az időmérőn pedig elkente Magnussennek a száját.
Mikor láthatunk Balogh Tamás fején ilyen színű hajat?
Figyelj, Sanyi, én már annak is örülök, hogyha mondjuk 2 év múlva bármilyen színű hajat látok a fejemen, nemhogy szőkét.
Oké. Megyünk tovább az Alfa Taurival. Velük indítottuk a hétvégét szerda délelőtt az Orlen egyik töltőállomásán, az M3-as autópályán. Ricardo nyilvánvalóan ott még nem volt jelen, csak Franz Tost és Yuki Tsunoda, akit érdekel, hogy ott mi történt az egyik múlt heti ilyen kis Express podcastben beszámoltam róla. A helyzet az, hogy megérkezett Ricardo, visszatért, úgy tűnt, hogy a hétvége első felében Tsunoda diktálja a tempót, ugye az időmérő edzésen előkelőbb helyen végzett, mint Ricardo. Ricardo viszont vasárra fordítani tudott, úgyhogy egyelőre 1-0 az állás Ricardónak. Mi a Gobodics Tomival beírtunk egy extra, ultra hatalmas piros pontot Yuki Tsunodának, mert ahogy a videóban is mondtam, bejelentette nekünk azt, hogy megkóstolta a töltött káposztát. Ez mindenképpen megérdemli. Adtunk neki a hétvégi teljesítményére 6 pontot, Ricardónak pedig egy 7-est.
Ja, mondjuk, ha valakinél nem félek attól, hogy nem kóstolja meg a helyi ételkülönlegességeket, a Tsunoda. Tehát, hogyha valamiről ő híres, akkor az, hogy nagyon szereti a kulináris
élvezeteket. Képzeld, hogy tavaly kérdezte ezt, hogy itt mit érdemes enni nálatok. És én mondtam neki, hogy hát a töltött káposzta. És ugye társasággal volt, és azt mondta, panaszkodott vasárnap, hogy igazából nem jutott el töltött káposztát kóstolni, mert minden este japán étteremben ettek. Aztán azóta ez ilyen rendszeres téma lett, tehát, hogy bármerre vagyunk a világban, én mindig szívom a vérét azzal, hogy Yuki, jön a Hungaroring, tessék gyúrni a töltött káposztára. Mondta, hogy oké, rendben, megteszem. És ez be is következett. Legalábbis elmondása szerint.
Helyes, nagyon helyes. A következő az legyen a paprikásunk, nekem az a személyes kedvencem, azt is kóstoltassátok majd meg vele.
Képzeld el, na és akkor zárásként, mondjad. Egy kis exkluzív érdekesség, gasztro érdekesség itt a Formula Podcastben. Az egyik nap a Mercedesnél rakott krumpli készült, mint helyi sajátosság. Mert ezek azt ritkán beszélünk erről, de a csapatok, ahogy a különböző országokban vannak azért, igyekeznek, ha nem is egész hétvégén, de legalább az egyik nap valami tájjellegű, tehát a helyi sajátosságok közül valamit elkészíteni, amit a csapat menüjébe beépítenek. És például ezt utána jártunk Gobodics Tomival, hogy a Mercedesnél az egyik nap rakott krumpli készült, és a McLarennél is azt még alkalmunk nyílt egy jó adagot el is fogyasztani belőle, a szegedi gulyás készült, egy két csillagos, kiváló, fenomenális, két Michelin csillagos séf, Karl-Heinz Hauser vezeti a konyhát, a kéteringet a McLarennél. Elégedett voltál-e az ízekkel, kedves Tomi?
Elképesztően tökéletes volt, úgyhogy Ralf Schumacher nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy mennyire ízlett neki, mert ő is ott ette mellettünk, de azt hiszem, hogy mi, akik ott voltunk.
Azért nem válaszolt, mert annyira ette a szegedi gulyást, hogy inkább nem is válaszolt. Ennyi.
Nem, a fülében volt ugye valami közvetítő dolog, és amiatt ott éppen valami más dolga is volt így ebéd közben, de hogy hát nem győztük dicsérni egymást. Ugye Gellérfi Gergő kollégánkat utána azért meg is támadtuk ezzel, hogy tulajdonképpen szegedi gulyást tettünk.
Igen.
Ő ilyen szegedi gulyás, még biztos nem evett szegediként sem.
Két úgyhogy... Michelin csillagos séf által készített.
Igen.
Na és akkor itt a pontozás végén ugye a Williams, Alexander Albon 7,5 pontot kapott Sanyitól és Gergőtől átlagolva, Logan Sargeant pedig 5 pontot. És akkor elérkeztünk az adásnak már majdnem a legvégéhez, már tényleg csak néhány díjat vagy érdekességet mondunk el. Ugye a hétvége legfontosabb statisztikáiról már ejtettünk szót részben, ugye a Red Bullnak a zsinórban megszerzett 12 győzelme az abszolút rekord a Forma 1 történetében. Verstappen is arra szól egy nagyon hasonló rekord felé, ugye ő zsinórban 7 győzelemnél jár, és ugye 9 a csúcs Vetteltől 2013-ból. Hát én látok rá esélyt, hogy meglegyen akár a 10-es is Verstappennek, és ugye még Hamilton pole pozíciójánál lehet, hogy nem hangzott el, de neki ez volt a 9. rajt elsősége a magyar nagydíjon, és ugye soha senki nem ért még el 9 pole pozíciót egy azon helyszínen és egy azon nagydíjon. Ugye ez nem feltétlenül ugyanaz a kategória a statisztikai rovatban, ugye például Imolánál ugye külön lehetne venni a San Marino-i nagydíjakat, meg az Emilia-Romagnai nagydíjakat is. Na és akkor már csak tényleg egyetlen külön díjunk maradt. Ki volt a hétvége fáradhatatlanja? Így teszem fel a kérdést.
Más nem lehet, csak is Ariane Frank Mühlenbelt, a magyar nagydíj promótere, tehát emberek. Az az energiaszint, ami ebben a hölgyben munkál, az valami egészen elképesztő. Tehát reggel nem tudsz, egyszerűen nem tudsz olyan korán érkezni a helyszínre, hogy ő ne legyen ott, meg este nem tudsz olyan későn távozni, hogy ő még ne legyen ott. Ugyanakkor mindenütt ott van, mindenre, a legapróbb részletekre is odafigyel, és hát elképesztő, hogy az egyik múlt heti, tehát verseny hetében készült podcastben is említettem, tehát az elmúlt években óriási, óriási, óriási munkát végzett azért, hogy a magyar nagydíj jövője biztosított legyen. Ez ugye ez a szombati nap, ez számára is egy óriási nagy nap volt, hogy végre szentesítették aláírásaikkal a felek azt, hogy marad a magyar nagydíj a versenynaptárban, de ezen túlmenően is azt mondhatnánk, hogy oké, ezzel ő a munkát elvégezte, de hát mindenhova odaért, nagyon-nagyon-nagyon jó házigazdája volt az eseménynek, úgyhogy egyszerűen nem tudok más szót használni rá, csak azt, hogy fáradhatatlan, és egyszerűen képtelen vagyok felfogni, hogy honnan van ennyi energia, amivel ezt tudja csinálni. Le a kalappal a Rian előtt. Köszönjük az áldásos tevékenységet.
Mi pedig akkor itt az adás végén nektek köszönjük, kedves hallgatók, hogy meghallgattatok minket. Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, iratkozzatok fel a csatornáinkra, YouTube csatornánkra is, ahol többek között a Pitbull című adásunkat is megtaláljátok, amivel már ugye jelentkeztünk ezen a héten, hétfőn, illetve Sanyinak a helyszíni videós bejelentkezéseit is megtaláljátok. A Hungaroringről, illetve ugye ne felejtsük el, hogy a hétvégén lesz belga nagydíj is, bármi furcsa, hogy még nem kezdődött el a nyári szünet a magyar nagydíj után, ráadásul sprintes hétvége.
Képzeld el, hogy ott már ősz van. Pláne. Azt hallom azoktól, akik már megérkeztek, hogy ilyen a napközbeni csúcshőmérséklet ilyen 12 fok, este meg ilyen 3-4-5. Tehát ott már durván, vagy még ősz van.
Téli kabátot ne hagyjuk.
Ezt az iránymutatást kaptam egyébként.
Egyébként meg egészen brutális az utolsó gondolat, hogy amúgy meg a római Rally Európa bajnokság helyszínén 44 Celsius fok van jelen pillanatban, úgy tréningeznek, úgyhogy minimális különbségeket felfedezni vélek itt a különböző
ország. 30 Celsius foknyira leszünk Rómától.
Úgy.
Igen, úgyhogy tehát akkor jön a belga nagydíj, kövessétek Sanyit is a különböző social media platformokon, ugye Mesandor azonosítóval találjátok meg az Instagramon, Facebookon és az X-en, már ugye nem Twitterről beszélünk, ez nagyon fontos.
X-eljetek rám!
Így van. És akkor hát legközelebb remélhetőleg már Gergő is itt lesz a podcast adásában, kövessetek minket tényleg minden platformon, ahol csak megtaláltok minket, és köszönjük szépen még egyszer, hogy meghallgattátok az adásunkat. Sziasztok!
X-elünk benneteket, sziasztok!
Sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.